Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez itt a Karanténkast 94. adása. Fontosan nem tudom hány évvel azután, hogy Jim Marshall rossz irányba futott egy megszerzett fumble után, de erről majd később. Szeretném köszönteni az egyköldök zsinóról függő két csodálatos férfit, Barta Zolit és Fülöp Marcit, akinek most ezen a héten sikerült eltalálni a nevét.
Sziasztok!
Sziasztok!
Na mi van veletek? Mi volt a hétvégén? Mi volt az MTK-nál? Csak gyorsan.
Nem. Foci vagy kézi?
Kézi.
Akkor összefoglalom a kézilabdás témáimat. Ajaj. Minden csapat nyerte a hétvégén, ahol voltam, sőt az egész héten a Veszprém és a Fradi és az MTK is jó volt.
Volt, aki nem nyert?
Hát az ellenfelek. A magyar csapatok, ahol én voltam ott, egy Győr is nyert, a Szeged...
Az X-elt.
Szeged X-elt. Volt olyan csapat, ami nem nyert, a Szeged. De nagyon szép döntetlent játszott.
Erről majd később, röviden.
És nem hallok nagyon a bal fülemre. De ez már nem kézilabda volt.
Fülgyertyát próbáltál már?
Nem.
Próbáld meg. Szép meleg levegő jön, aztán utána ki tudod hajtogatni a maradékot, és ilyen nagyon szörnyű dolgokat fogsz látni kijönni. Utána tegyél a füledbe teafaolajat.
De ez tényleg működik?
Azt honnan lehet szerezni?
Annyiszor szemeztem már vele.
Nem, de ne áruld el.
Fülgyertya?
Aha.
Hát figyelj.
Valahol azt hallottam, hogy ez csak egy elmélet, hogy ez működik.
Hát figyelj, ilyen nagyon szörnyű dolgok jönnek ki utána a füledből, szép narancsárga lesz az egész, ha széthajtogatod, állítólag a dobhártyádnak nem tesz túl jót, úgyhogy rád bízom, hogy használod-e vagy sem. Figyelj, jó meleg. Olyan, mint a forró holmot öntenének a füledbe lehet.
Bár a
forró ólom után lehet, hogy nem lesz narancsárga semmi. Marci, a köldök zsinór másik végén.
Ne tömköd már számba.
Se.
Ne tudd meg, hol volt előtte.
Hát ez az.
Általában a fiatalok szeretik.
Mi volt a kérdés? Az eredetileg.
Hogy vagy?
Jó, köszönöm szépen, minden rendben. Zolival egy élmény mikrofonon osztozni.
Is.
Na. Amúgy Galuska, te hogy vagy tőled? Soha nem kérdezi meg senki.
Hát mert bunkók vagytok, én nagyon jó. Én őrülten jól vagyok egyébként, úgy összességében, de erről is majd később. Attila nagyon somolyog, úgyhogy őt is megkérdezzük, hogy hogy van.
Jól, köszönöm szépen.
Na, milyen volt a hétvégén?
Ugye bicikliztem 40 kilométert, ez tök jó volt pénteken.
Ebből mennyi volt a hegymenet?
Nulla.
Nulla?
És a lejt?
Dunapart végig.
Ez egy szentendrei kör volt?
Nem, ez Óbudáról a Opaszigátig meg vissza, meg onnan haza.
És hány kilométert kéne biciklizned egy hétvégén, hogy utána a mikrofonba beszélj?
Nem muszáj hozzá biciklizni.
Akkor jó, akkor ezt tartsuk így. És hát heti sztár vendégünk, Csabi, itt van. Csabikám, hogy jön ott a hétvégén?
Fárasztó.
Miért?
Először is azért, mert tegnap volt egy eljúp, meg volt egy késő éjszakai NBA meccs, ami nagyon jó volt egyébként.
De az eljúp téged fárasztott, vagy a nézőket?
Engem. Engem, mert volt az Isti. Tehát a nézőket nem fáraszthatta. Az Istinek még maradtak patronjai a mérkőzésre is.
Az jó, azt nagyon várom.
Például, amikor a félidőben volt egy...
Kilógott
a lóláb. Tehát például azon, hogy kilógott a lóláb, James Harden odaállt egy büntetőhöz, és így először mondta az Isti, hogy le kéne vágni a szakállát már. És akkor mondom, hogy miért? Hát nem látod, mekkora fikaló ki az orrából. De ezt adásban csak úgy merte vállalni, hogy nézd, kilóg a lóláb, mondta. Majd a szünetben volt egy koncert, mert hogy a Barclays-ben már ez is van, Brooklynban szórakoztatás, Busta Rhymes koncert volt a szünetben, és azt mondta Isti, amikor visszajöttünk, hogy szerencse, hogy nem spanyol est van. Mondom, miért? Mert akkor el Busta Rhymes lenne. És azt is mondta, hogy ezt küldi Szaszának speciálba, mert ő nagyon szereti a szóvicceket.
Igen, de valamit még mondott is az eljúp előtt fenn a szerkesztőségben, és ott is sziporkázott is.
Hát még utána, de azt már nem...
Illetve... Lehet, hogy az most divat lesz, hogy minden meccsen van a szünetben valami parádé, mert a hétvégi Golden State meccsen is volt valami fellépő. A Ricsit megkérdeztem, hogy figyelj, nem tud véletlenül ki ez? Honnan tudja, miért ezeket nem ismerem?
Mert az Engelt kérdezted meg.
A Chase Centerben tudod, mennyi az átlag jegyár?
Az a kutyás ember.
Az is, a kutyás ember, a székes ember, ezek van. Szóval, hogy a Chase Centerben már nem szórakoznak, az átlagos jegyár $600 egy NBA meccsre. Brooklynban 340, az átlagos jegyár $600. 597. Ja. Ja, akkor kettőt kérek.
Még szerencsé, hogy a Tüzér utcában olcsóbb.
Úgyhogy ez, előtte meg egyébként még ezt elmondom, hogy 6 gyerek volt nálunk két napig. Az már szinte állatkert. Saját 3, meg még leasingelt 3.
Valójában azt össze kéne rakni egyébként, hogy melyik a durvább, a 6 gyerek, vagy az Isti 4 órán keresztül.
Á, az Isti.
Igen, jó, csütörtökön jön a trestókba, úgyhogy nagyon várom. Remélem, hogy hasonló a jó trestók lesz, mint a múltkori. Amit egyébként az AMC Vikro csodálatos applikáción vissza tudtok nézni, ahogy még egy csomó minden más, de egyébként ezt a trestókot tényleg nézzétek vissza, mert Bill fizikai kísérletet felidézte a Minden tudni akarok című szovjet ismeret terjesztő gyermeksorozatot. Marci erre valószínűleg nem emlékszik, már én sem nagyon. És hát ő úgy gondolta, hogy hát két villát összerak, meg ráteszi valami gyufaszára, és az majd így megáll a pohár szélén. Az adás végére sikerült ezt összehozni, de én úgy éreztem, hogy Bill most volt a legtartalmasabb, mióta a trestók létezik.
Igen, külön életet élt ő ott, de nagyon ügyes volt a végén. Dramaturgiailag csodálatos volt, hogy igazából a Ledősebbi hamarabb elküldte fotón, hogy ő már kész van azzal, mert a Bill 20 perce próbálkozik.
Na persze, jó. De hát ő könnyítésre csinálta, ő nem kanál. Két villa, ő kanalat is használt. Hello Máté, te hogy vagy?
Sziasztok. Lábadozóban.
Na, ja, ez még mindig a lábad?
Igen, volt egy térd, még mindig igen, volt egy térdműtétel, én 4 hétig nem léphetek rá. Lehet 5 lesz belőle.
És hogy tudsz?
Mankózgatok itthon.
Figyelj, és akkor hogy segítesz otthon a gyerekkel, ha így közben végig te is így
folyamatosan? Csak azért csináltattam, hogy ne kelljen segítenem egy ideig.
A gyereket vagy a térdedet?
A térdemet. Nem egyébként, nagyon, a feleségem egy hős, mert most nagyon nagy feladatok vártak rá, és egyébként nagyon hiányzik, mert nekem a napom legjobb másfél-két órája volt az esti séta, amikor az általad ajánlott hordozóba betettem Lizát, és elmentünk a városba sétálni egy a másfél-két órát esténként, és most ez már 2 hete nincs, és nagyon hiányzik.
És még egy nagyon fontos kérdésem feleség... lenne. Téged is kell pelenkázni?
Nem.
Még nem.
Még nem.
Jó.
Tartod?
Igen, 2 hete.
Ki van vezetve csöveket?
Azóta nem iszom folyadékot.
A pelenkázásról jut eszembe egyébként egy újabb szolgálati közlemény. 100. adásunkba érkezik Rosi Zoltán. Kérdéseket hozzá és toplista javaslatokat nagyon várunk továbbra. És már nagyon jók érkeztek. Egyébként az egyik kedvencem az lesz, amikor megkérdezzük tőle, hogy ki volt a leginkább a sportolónő krassa életébe. Én Keleti Ágnesre tippelek most. Na, menjünk vissza akkor Jim Marshallhoz, aki 1964-ben egy San Francisco Minnesota mérkőzésen benne a San Francisco tér felén egy fumble után megszerezte a labdát, majd elindult az endzone felé, és hiába kiabáltak neki, hogy te haver, az a saját endzónod, nem az ellenfélé. Ő végig szaladt, és itt még talán nem is lett volna baj, de amikor beért az endzónba, akkor földhöz vágta a labdát, így fumble lett belőle 2 pont a San Franciscónak, majd a labdát is visszakapták. Ez azért érdekes egyébként, mert szerencsétlenre mindenki úgy emlékszik, hogy ez a csávó tök hülye, de még a mai napig egyébként ő tartja az NFL-nek a megszerzett fumble-ök rekordját, és ez az, amit sokkal kevesebben hívnak vissza az emlékeik közül, hogyha Jim Marshall szóba kerül. Úgyhogy azt kértem tőletek, hogy hozzatok egyéb ilyen nagyon vidám hibákat, amikre így nagyon lelkesen emlékeztek. Én Tokodi öngólját tudtam még ide fölhozni, aki levette, majd úgy bebaszta, mint az állat.
Most lehet, hogy nagyon hülyeséget mondok, de ezt az amerikai fociban nem safety-nek hívják?
Miért? Mit mondtam?
Ja, fumbled. Mind a kétszer azt mondtam.
Ja, fumbled.
De ez a 2 pontos tud, ez a safety,
igen,
ugye?
Igen, bocsánat.
Nem, én nem voltam, nem voltam benne biztos.
Csak... jó minden.
Igen, tehát a fumble volt, amikor
sokat ültem Ricsivel szemben.
És amikor ledobta az endzomba, akkor az egy safety volt azért 2 pontot. A többinél stimmelt a fumble.
Nekem... Hát csak hasonló élmény, és igazából nem voltam részese, de amikor még kézilabda játékvezető voltam, akkor az a srác, akivel együtt fújtam, egy mérkőzést vezetett egy idősebb bácsival. és felálltak a csapatok a kézilabda mérkőzésen a kezdéshez, az egyik csapat védekezett a hasznoson, a másik megment a felező vonalhoz, hogy elvégezze majd a kezdődobást, és hát ilyenkor mindig az a játékvezető, aki a támadó csapat oldalán van, értelemszerűen a mezőnben van, a másik pedig az alapvonalon. És az én volt társam volt a védekező csapatnál, tehát állt az alapvonalon, de ez a bácsi, ez meg átment a másik alapvonalra, tehát hogy senki nem volt a mezőnyben, mert azt hitte, hogy a másik csapat kezd. És akkor a srác így átbólintott Pista bácsihoz, hogy na mi van? Pista bácsi meg visszabólintott, mi lenne? Tehát nekem ez volt egy ilyen, hogy igazából nem tudott abban megállapodni, vagy nem tudta azt realizálni, hogy neki nem ott kellene lenni, hanem egy picit előrébb egy ilyen 15 méterre, hogy vezesse a meccset. Ez csak ilyen kis jópofa történet, de biztos kevesen tudtátok, hogy ez megtörtént. Dabason egy ifi kettőn.
Én már mintha hallottam volna róla, de ha már ezt így szóba hoztad, akkor fontos lenne megkérdezni, hogy mi vesz rá egy embert arra, hogy játékvezető legyen? Szereti, ha szídják őt és a közvetlen családját?
Hát szerintem
játék nem megy, akkor próbáljuk meg amúgy, elrontani amúgy más játékát is.
Ez biztos benne van egyrészt. Másrészt meg azért csak egy adrenalin, meg csak olyan hatalom is van a kezedben, meg ha jól csinál. Miért nézel Attilára?
Pont azt akartam mondani, hogy a kis Führer mellett ott van a nagy Führer.
Nem, azért az egy nagyon komoly adrenalin löket, pláne a kézilabdában, ahol befolyásolod a mérkőzést a döntéseiddel, izgalmas, ilyet, nehéz.
Többi sportban nem.
Tessék?
Többi sportban nem befolyásolja?
Hát mondjuk szerintem egy pingpongban kevésbé.
Ja, jó, oké.
Okay. Miért lehet, hogy rosszul ítéled meg a csúszákat?
Kevés igen. Sportot lehet úgy
itt elcsalni. Merre itt a mikrofon?
Kevés sportot tudnak úgy elcsalni játékvezetők, mint a kézilabdában.
Ezt akartam kérdezni, hogy a labdajátékok közül a kézilabdában mennyi a játékvezetői szubjektum a többihez képest?
Nem igazán. Hát a legszubjektívebb az messze-messze a vízilabda. De talán
az oké. Okay.
Tehát az szerintem tönkre is vágja az egészet, ami ott történik. A kézilabda az nem kellene, hogy szubjektív legyen. Ettől függetlenül nagyon sok dolgot ítélnek meg, nagyon szarul, és az igazság, hogy akkor vezet jól egy nehéz meccset, vagy bármilyen meccset egy kézilabda játékvezető, hogyha az nem tűnik fel, hogy egyébként jól vezeti.
A vízilabdával kapcsolatban Sanyinak volt a már említett Restokban egy csodálatos mondása, hogy szerint a játékvezetői tanfolyam abból áll, hogy megtanítják őket sípolni.
Igen.
Nem, én buktam meg játékvezetői tanfolyamon.
Mellé fújtál.
Máté, tiéd a szó.
Igen, de várjál, ezt akkor interpretálhatjuk úgy is, hogy nem voltam elég hülye ahhoz, hogy bíró legyek, vagy meséld.
Amúgy én is buktam meg.
Nem.
Jó, hát a szép mentés.
Rosszul fújtam, mert nem emlékszem, hogy mit, de rosszul fújtam a vizsga, kosárlabda, a vizsgázásnál valamit rosszul fújtam, és a vége bukás lett.
Mint a vizsgő rosszul fújt, mit fújtál rosszul?
Kosárlabda mindent nem. Rosszul lehet fújni.
Nem tudom
nem,
már.
Nem tudom már.
Á, ki volt akkor a góri?
Nem emlékszem. Nem tudom.
Ki vizsgáztatott? Mert annak idején egyébként az MTV-ben nem volt egy főnököm, dr. Galambos Endrének hívták, aki ő volt a játékvezetői bizottság elnöke akkor a kosárlabda szövetségben. Én minden játékvezető helyében nagyon aggódtam volna, hogyha csörög a telefon, és ő van a túlvégén.
Én a Petur Andrissal végeztem labdarúgó játékvezetői tanfolyamot, és úgy lettünk vizsgázott játékvezetők, hogy nem volt gyakorlat. Mert aznap reggel, amikor mentünk volna a gyakorlatra, ott a Bikás Park környékén volt egy ilyen felállított sátor, amiben lett volna egy gyerekfocitorna, de akkora vihar volt éjszaka, így fújtuk az Andris, hogy egész összedőlt a sátor a francba, és nem volt vizsga, és aztán sose pótolták, csak megkaptuk a papírt, hogy ügyesek voltatok.
Ezt szerintem több bíró elmondhatja magáról. Nézve teljesítményüket.
Bár az a kosárcsarnok.
Hány meccset vezettetek?
Sos egyet se hibáztam egész pályafutásom során.
Kevesen mondhatják el magukra.
Attila, te nem akartál bíró lenni?
Én nem akartam.
Pedig ott azért terrorizálhatná mindenkit.
Figyelj, nekem a bíróskodásra mindig az volt meg, amit nagymamám mondott szegény nagybátyámnak, aki ugye NB-s futballistaság felé tartott, amikor tönkrement a térde, és akkor mondta, hogy akkor ő bíró lesz. És futballszabályokat megtanulta minden, és ment volna a bírói vizsgára, amikor a mama odaállt elé, hogy kisfiam, azt szeretnéd, hogy minden második vasárnap engem emlegessenek? Ezzel le volt tudva az, hogy nem lesz bíró a családban. Senki aztán, amikor elkezdtem egy újságíróként dolgozni, még Szántó Öcsi bácsi hozzátette, hogy a bíróknak nincs hazájuk, a bírók. Bírók, és ez a kettő így azt mondta, hogy én arrafelé soha nem mennék. Meg a bírószidás az nekem valahogy hozzátartozik minden sportákhoz, és nem szeretném azt, hogy adott esetben azt, amit én rátok zúdítani a bíróra, azt esetleg egyszer rám zúdítsák.
Egyébként a bírók szídása, az nem az észérvek hiánya?
Nem feltétlenül. Bírót nem lehet észérvel meggyőzni.
Jó, oké, én ebben egyetértek. Hát, KHL Pisti egyébként vizsgázott, MLS vizsgázott partjelző. Ő sem sokáig csinálta, mert olyan belkiabálásokat kapott Szegeden és környékén, hogy aztán a második meccs után azt mondta, hogy én ezt szerintem abba hagyom a picsába.
Én imádtam, amikor szittek. Salgótarjánban fújtam, az első meccseim egyike volt, U13 lány meccs.
Mi volt a kedvenced, amivel
szintén? Ezt fogom elmondani, de a csúnya szót, azt majd oda kell képzelni egy négybetű szót, ami I betűre végződik, és akkor 13 év alatti lányok Salgótarján, ez jó. Tehát Salgótarjánban volt a mérkőzés, befújtam egy 7 méter.
Ki kellett tenned Bariból?
Várjál.
Na.
Befújtam egy 7 méteres, és a 7 méteres befújása után helyet cseréltünk a társammal, és én mentem a lelátó felé. És egy nagypapa, vagy hát franc tudja milyen hozzátartozó volt, bekiabált, hogy hallod, bárkit odaállítanák, lefújnák úgy, mint te. Te langaléta!
Lenyomiztak tényleg.
Nem bírtam ki, és elkezdtem röhögni a pályán, miközben szittak. Egészen szürreális élmény volt, de hát még azért számtalan jelen. Egyébként jogos volt a hetes természetesen.
Tegnap az Eliubban Istit kérdeztük meg arról, hogy amikor ugye Rondóhoz hozzáért egy néző az egyik Lakers meccsen most így, mutatott rá Rondó, hogy ezt a csávot kikéne vezetni.
Én örülök, hogy pont Rondót hozott fel.
Igen. Tehát igazából aki becézgették az Olit, és mutatott az egyik néző, hogy ezt kikéne vezetni, mert beszólt nekem, és a nézőnek meg az arcába tolta a kezét, és elütötte a kezét onnan. És akkor kérdeztük Istit, hogy neked volt ilyen élményed, hogy valaha hozzád ért egy néző. Azért játszottál durva helyeken, mondta, hogy soha senki nem ért. A testnedvek az rendben van, de hogy soha senki nem ért hozzá, nem ütötte meg a lelátóról, őt meg nem érintette senki. És akkor mondta a Baska, hogy érkezett azért egy ilyen komment adás alatt, hogy de egyszer te valakinek nagyon csúnyán beszóltál Szombathelyen, és azt mondtad neki, amikor bekiabált neked, hogy el fogod onnan takarítatni. És mondta is, hogy azt gondolja, hogy a meccs közben én azt kiabáltam vissza, hogy el fogom takarítatni. Ez nem én voltam.
Pisti és a szurkolók viszonyával kapcsolatban egy kéréssel fordulok egyébként mindenkihez, aki hallja. Egyszer játszottak a Tüskecsarnokban egy magyar kupa 4-es döntőt, és az egyik meccs szünetében, azt hiszem még az első napon az elendöntők környékén, az MTV-n egy interjút készítettek az akkor frissen visszavonult Németh Istvánnal, éppen a Szombathely szurkolók előtt. Akik folyamatosan beszólogattak neki, hát kedves, mondták, hogy Isti, szeretünk, szép vagy, meg ilyenek, és Isti nem tudta megoldani az interjút, mert folyamatosan elröhögte magát. Na, ezt a felvételt szeretném én megszerezni nagyon, ha esetleg valakinek megvan. Azt hiszem, a Paks játszotta azt az elődöntőt, ha ez így segítség. Na, Attila, mi a legnagyobb hiba, amit
Öngaul
vissza tudtál így hívni? Magyar sarkozása?
Hát nem.
Jó.
Bundesliga 94, Bayern München, Nürnberg, bajnoki mérkőzés.
Tudom, hogy mutogatsz a pult felé, csak azért sem játsszuk le.
És Thomas Helmer kapura fejet egy labdát, ami tök egyértelműen az oldalhálóban kötött ki. A bíró meg gólt ítélt, mondván, hogy ez bent volt, és kész. Meg is adták, továbbment a meccs, 2-1 nyert a Bayern Helmer másik góljával, tehát úgy lett 2-1. Hát a meccs után kiderült, hogy azt a gólt nem kellett volna igazából megadni. Újra játszották a meccset, 5-0 lett a Bayernnek, ott már Helmer nem szerzett gólt. Ha az 1-1-en lefújják azt a meccset, akkor a Bayern nem bajnok. A Nürnberg nem esik ki, így, mert a Kaiserslauternek jobb lett volna a gólkülönbség, a Nürnberg meg pont előnyeben marad. Így viszont, hogy újra játszották, így a Bayern lett a bajnok a Kaiserslautern, a Nürnberg meg kiesett a francba. Ez volt a Bundesliga történetek első olyan meccs egyébként, amit újra játszottak.
Csaló. Csalás. Itt is. A Bayern kifizette, hogy újra kelljen játszani az egészet.
Igen. Mondjuk a Phantom gólok voltak a Bundesliga-ban, az első az 65-ben volt, a legutóbbi az meg 2013, amikor Kiesling szerezte a Leverkusenbe.
Phantom gólt egyébként, figyelj, gyermekem is lőtt már. Valami hokitornán jött le, és mondta, figyelj, akkora gólt lőttem, hogy kilukadt a háló, mert a bíró mutatta, hogy gólt, és visszanéztem, kurvára mellé ment. De a bíró...
De ezt nem mondtad el neki.
Nem, hát. Nem, de a bíró meg gond nélkül mutatta, hogy az gól volt, és lehet látni a felvételen, hogy az összes kisgyerek így áll, így néz, hogy most miért kell menni középkezdésre? Vagy középkezdésre?
Hát, ha a bíró bácsi azt mondja, akkor...
Igen, hát, hogy jó, akkor menjünk, és az a kölyök tornákon azért minden gól az olyan, mint hogyha BL döntőn lőnéd, mindenki egymás hegyé hátán van, de akkor senki nem örült annak a gólnak, nem is értem. Máté, mondjál valami nagy elbaszást.
Megbuktam a vizsgát. Hát figyelj, ha kosárlabda, akkor szerintem így elsőre J.R. Smith jut eszembe. Nem tudom, hogy Csabi is vele készült-e.
Nem.
De hogy ő meg egy másik döntős, Nick Anderson a másik, de az nem ilyen jellegű elbaszás. Nekem J.R. Smith az, aki abból a szempontból egy könnyen megnyerhető meccset rontott el azzal a 2018-as NBA döntő első meccsén, hogy teljesen vakon volt az adott szituációban, és amikor George Hill kiegyenlített az első büntetőjével 4,5 másodperccel a vége előtt, akkor ő leszette a lepattanót, és ahelyett, hogy vagy gyorsan visszatette volna, vagy időt kért volna azonnal, Ő elkezdett vele szaladni, hogy mentse a labdát, minthogyha előnyben lettek volna, hogy ne tudják faltolni őt. És akkor így az adott szituációban lepergett az óra X-nél, ahelyett, hogy szerzett volna egy pontot, és nem hosszabbítás lett volna belőle, hanem megnyerik a meccset, hogy előnybe kerülnek. Úgy azt szerintem, aki ilyen LeBron James mémeket már látott életében, párszor látta azt, amikor ilyen teljes kétségbeesett arccal mutogatnék, hogy mi a fasz csináltál, te hülye, és így ez ilyen elég klasszik.
Kordélnak is vannak ilyen élményei, de ezt már túl sok hoztuk fel.
Hát igen. Meg ez amikor az állást nem tudod, vagy az idővel nem vagy tisztában, ez úgy még kevésbé, de ez a térfeledet nem, tehát hogy ezek hogy történnek meg? Kosárlabdában volt olyan egyébként egy csomószor, amikor egy német bajnokin volt, arra emlékszem, amikor egy büntetőt leszedett a csávó, berepült kint, és visszahúzta a saját gyűrűjébe, és mondták neki a többiek, te teljesen hülye vagy. De olyan felvételeket is, jó mondjuk, főleg amatőr meccseken lehet látni, amikor feldobásnál elhozza a labdát a csapat, és a csávó dob a másik irányba egy zicsert. Hogy nem tudod, hogy merre? Egész idő alatt arra melegítettél. Pontosan tudod, hogy hogy álltatok fel a feldobáshoz. De ez hogy történik? Nem, amerikai fociban értem. Gyakran mész le, gyakran jössz vissza, ott még úgy értem.
Igen, meg ott
De várjál, nekem egy olyan szitu volt, én gimis koromban láttam egy kézilabda meccsen, és a mai napig nem hiszem, hogy történt, hogy a saját kapujára rárontott a játékos, és zicsert lőtt a saját kapusának meccsen.
Előtte?
És ott azon gondolkoztam, hogy ott mennyire kellett ahhoz, hogy le legyél fagyva, hogy a saját, tehát, hogy ne essen le, hogy a saját kapusodnak lőszik.
Hát és lehet, hogy közben azon gondolkodott, hogy fúj, de szar ez a védelem, hát nézd meg, nem akar senki megállítani.
Mi gimnáziumban összeszedtünk egy amatőr kézilabda csapatot, hogy meglegyünk, hogy elmenjünk egy ilyen kis diák olimpiára. Az amatőr az azt jelenti, hogy nem vagy leigazolva egyik kézilabda csapatba sem. És Hetényi Gergő barátom, aki osztálytársam is volt, nagyon jól röplabdázott, meg a mai napig jól röplabdázik. Együtt játszottunk. És hát mondta a testnevelő tanár Herceg Béla, hogy Gergőkém, gyere el, balkezes vagy, nagyot ugrasz, ügyes vagy. Béla bá, tök jó. Most Gergőke életében nem látott kézilabda pályát sem, és az első percekben Gergőke, mint az amerikai focisták, kézilabdával a kezében a saját hatosán belül rohangált, de ilyen 15 lépéseket, tehát azt se tudta, mi van. Hozzáteszem, még egy amatőr diákolimpia, ami eszembe jutott, játékvezetőként. Tényleg labdát pattogtatni nem tudtak a gyerekek, de az egyik srác, az irányító, pattogtatta a labdát nagyjából, és amikor elkezdődött a figura, mint az amerikai focisták beordibált, a hangosan torka szakadtából hevesen, vagy fűzösebonyban, már nem tudom, Chicago fekete 42, most balra! És rohangált mindenki össze-vissza, nagyon vicces volt, sokkal viccesebb, mint elmesélve.
Nekem erre egy olyan történet jutott eszembe, de ez sem effektív, ez a gyökérőngól, vagy ilyesmi kategória. Én fociztam utánpótlás szinten, és játszottunk egyszer...
Sanyi, ezt már úgy adná elő egyébként, hogy OB1-es volt, teszem
hozzá. Én utánpótlás szinten fociztam, mondjuk így, MB2-ben. De most már nem focizom. Mit akar? Ja, igen. BKV előre csapatával játszottunk idegenben. BKV előrét nem tudom, hogy ki mennyire ismeri, de a pálya ott van a
MTK mögött,
és annak
a Motorhead rajongók, nagyon ott volt az első Motorhead koncert. Ja nem, az a Volán pályán volt, bocsánat, vissza az egész.
Na mindegy, de azért az a közeg az se utánpótlás szinten, se felnőtt szinten nem a legbefogadóbb, kellemesebb, hogyha oda mész focizni, És mi akkor U17-ben játszottunk az ottani helyi csapattal. Nem voltak kedvesek, rúgtak, mint a szomjas ló. Mi sokkal jobban fociztunk, ők megnyertek, mert ilyen megfélemlítés szintjén játszottak.
Hát tehát... de belőlük lettek a BKV ellenőrök.
Az, de hogy úgy volt, hogy volt a 11 gyerek a pályán, és minden gyereknek volt 8 hozzátartozója a pálya szélén, és igen félelmetes mondatokat és gesztusokat tettek minden jó megmozdulásunknál, de nem volt jó. Mindegy, az lényeg, hogy a meccs 90. percében 1-1-es állásnál volt egy játékosuk, akit azt hiszem úgy hívtak, hogy Lakatos Brandon, ha még jól emlékszem, egy srác volt, és büntetőből rúgott egy gólt, volt már egy sárga lapja, iszonyatosan örült, mert ezzel megnyerték a meccset, és egy kövér srác volt, és levette a mezét, és körbefutotta a pályát 3-szor, és így a kövér pocakjával így lebegett föl le, és rettentő vicces volt, és nem lehetett mit csinálni, kikaptunk, mindenki nagyon röhögött, de az egészben a legjobb az volt, hogy a játékvezető fölmutatta neki a sárga lapot a mezlevételért, aminek én már a második volt, tehát elküldték zuhanyozni, megfogyatkoztak, és az edzője odament hozzá, így megpofozta hátul a tarkóját, Brandon, mi az Isten csinálta? Jaj, nem tudom, Józsi bácsi, ne haragudj, de nagyon örültem. És ezzel a felkiáltással somoron bevonult az öltözőbe Brandon, és a meccset megnyerték.
Akkor úgyhogy megbocsátották neki.
Megbocsátották neki.
Na, nekem Gyurica öngól. Hát az a Debrecen videóton az a
tokodik
extra kettő. Tehát csak nem vette le. Tehát, hogy ő már meg tudta csinálni levétel nélkül is.
De tényleg élete gólja volt. Hát
Matosz Krisz közvetítette, ha jól emlékszem, és így nem tudta, hogy sírjon, röhögjön, tudta, hogy röhögni nem illik, sírni meg nem akart, hát úgy lett ebből egy ilyen.
Pedig szerintem ezeken ér röhögni.
Mosolygott azért a hangja.
Röhögésre nekem csak a Jenőnek a Muszambán is közvetítése előtti rész jutott. Gyerekek, ezt vegyétek már föl, hát ilyen nincsen.
Röhögésre nekem a kolumbiai madár, akit belógannak a stadionba.
Ja, mi nálunk, mert Máté Pál és Hegyi Iván voltál a stúdióban?
Zoltán?
Újra tudjuk kezdeni az adást, mert elrontottam az elejét. Nem nyert nem minden volt csapat, a Tatabány, aki kapott ketten.
Ott is bocsánat, te
voltál? Hát itt volt, nem ott voltam, de újra kezdhetjük, inkább ezt elmondanám.
Igen,
az
elejét. Jó, hát akkor
egyébként kezdjük. A Szegeden se voltál, semmi, vagy a Kielben se voltál, semmi közöd nem volt a Szeged meccséhez.
Nem is mondtam. Nem is mondott ilyet. Vegyük újra az elejét, amikor, vegyük onnan csak, amikor már érted.
Szerintem nem igen, is hangzott el, de mindig
jól hangzott. Bekeszedés se volt jó. Tényleg vegyük újra.
Ja, igen. Na, hát akkor, ha már így behoztad, a Tatabányának jó szar hete volt múlt héten. Hozzunk egy új rovatot, kinek volt szarabb múlt hete. Kezdem én. Az Avalanche játszott 4 meccset, 3-ot elbukott, 1-et büntetőkkel nyert, de nem is ez a lényeg, hanem annyira kilátástalan ez az egész, hogyha Attilát beállítanánk Bójának, akkor lehet, hogy hatékonyabban
most védekeztem. Most vettétek meg a bajnokot.
Büntetőkkel?
Hát nem már. A talpon állni, az a korcsa még nem volt rában soha.
Olyan szívesen vertem volna meg büntetőkkel a bajnokat.
Nem mindegy, de volt előtte 3 olyan meccs, hogy hú, te rettenetesen kilátástalan volt az egész, úgyhogy kapusposzton továbbra is erős az Avalanche, és a védekezés is kiváló. Ezt mondjuk sejtettem akkor, amikor jött a hír a szezon előtt pár nappal, hogy Jack Johnson megütötte a rostert, és játszani fog, és szerintem Jack Johnson évek óta nem NHL szintű játékos, de hát ez most lényegtelen.
Nem énekes.
Az ki?
Van egy Jack Johnson, nem tudom, énekes.
Nem.
Ős is van.
Olyan, mint Ákos.
Kezdjük újra az adást? Vagy?
Ja.
Menjünk.
Olyan, mint Ákos, ne, hát akkor feltétlenül utána járok. Marci, neked milyen heted volt?
De nem volt, rossz hetem, a szombatom se volt egyébként rossz, csak az a része. Szerencsére nem láttam egy kockát se a Chelsea Norwich City mérkőzésből, és ez így is marad. Én otthon beállítottam felvételre, és abban bíztam, illetve az volt a mondás, hogy akkor megnézem, ha minimum döntetlen. Szerintem akkor is megnéztem valaha, mondjuk csak egyel vagy kettővel kapunk ki, mert mégiscsak a Chelsea-től végül is ki lehet. De amikor itt ültem bent a tévében, készültem a saját meccsemre, és ültem az asztalnál, és beállítottam az eredmények.com-on, hogy jöjjenek az értesítések, ha gól van. És így ültem, és a telefonom mint szinte fölrobbant, tehát így 5 percenként prüntyögött, hogy Chelsea gól 1-0, 2-3, kiállítás 7-0. Ezt nem hiszem el. És hát borzasztó. És nem is, tényleg az összefoglalót visszanéztem. Hát mint hogyha egy izé játszott volna, egy U6-os csapat játszott volna mondjuk egy Chelsea-vet, tehát szánalmas, szörnyű.
Hány pontja van a Norwich-nak?
2. De hát,
és az utolsó előttinek?
7-6, de még nem, tehát nem a matematikai esélyekkel vannak a gondok 30 fordulóval a szezon vége előtt, hanem az, amennyire kilátástalan ez az egész. Rettenetes. Úgyhogy
szegény Marci.
Hát is adom a szót Csabinak.
Lennél inkább Bodöglim szurkoló.
Hát ez az.
Én is úgy voltam vele egyébként csütörtök, hogy ha legfeljebb 4 góllal kapunk ki, akkor megborotválkozom a trash talkra, de aztán nem. Aztán nem.
De ezt 5-0-án elmondtad? Vagy nem is volt 5-0?
Nem, az nem volt. 2-1 volt.
Kettő-1-nál írtam neki egy esemes, hogy nyomhatnátok egy Manchester United-et.
De mi, akkor már előre láttad, vagy mi lesz? Vagy mi?
Két percek később jött egy esemes, hogy elkezdtük. Aztán utána már csak számok jöttek, hogy 4-5.
Nem, először írtam, hogy ez a védelmünk mi a csalás, nem fog menni, elnézést kérünk. Hát figyelj, szörnyű volt. Tehát, hogy most az egy dolog, hogy akárhányszor a 16-osunk környékére került a labda, abból gól lett. De amikor azt látod, hogy azért egy, nem tudom, top 4-re hajtó szériás csapat keretébe tényleg befér egy olyan, most nem kipécézni akarom, de Brian Reynolds, akinek fogalma nincs, hogy hova kellene futni a pályán.
Pedig milyen jó színész.
Igen, hogy fogalma nincs, hogy hova kellene
nem
futni.
Nem akartam ezt is én elsütni az énekes után.
Ezért van itt a Zoli. Szóval ez szörnyű, katasztrófa volt, de hát ez a B csapat volt. Tehát most már tudjuk az a magyarázat, hogy az a B csapat volt, és a B csapat nagyon szar. Neki Mourinho-nak összesen 13-14 jó játékosa van, a többi mind szutyok, úgyhogy a hétvégén 5 bűnbak ki is ült a lelátóra, de ma már tiszta lappal kezdhetnek. Tehát aki érti, hogy mit beszélt Mourinho az elmúlt 3 napban, az jelentkezzen.
Mourinho-nak csak 13-14 jó játékos van, a Bodø Glimt egyébként mély és nagyon színvonalas keretéhez képest.
Hát tulajdonképpen ilyenek voltak az öltözőben, a szünetben, hogy ti nem, hogy a Serie B-ben nem férnétek be, de a norvég első osztályba se osztottak ki a saját csapatát, de arra nem beszélt, hogy a 60. perc után 6 kezdőjátékosa volt a pályán, mert becserélt mindenkit.
Pont, ezt ki is írtad, nem a Twitterre, hát hogy ezzel tette az egészet totál nevetségessé.
Ettől lett szörnyen kínos, meg aztán attól, hogy ezt egyetlen egy újságíró nem merte tőle megkérdezni, hogy de Zsozé, nem igaz, amit mondasz, baszki. Mert az utolsó fél órában ott volt a pályán Pellegrini, Abraham, mindenki, akit be tudtál cserélni, az behoztad. 5-5 cserélt 60 perc alatt. Úgyhogy jó volt, nagyon jó. Szerintem ez a legkínosabb vereségünk. Volt már 1-2.
Sokkal jobban jártatok, mint az Aga IL, kérlek szépen, az 8-at kapott a Bodőtől.
Na, tessék.
És a norvég kupameccs lehetett.
A Kongsvinger IL.
Már tudjuk,
is.
Hogy a B csapatunk kivel játszik edzőmeccset.
Manchester United szurkoló nincs?
Igen, ez.
De van kis barátom, csak nincs itt most még.
Na hát akkor légy szíves.
Tegnap szomorú volt. Hát, ja, mondod?
Tegnap nem ezért volt szomorú. Szerintem, de beszéljünk erről is.
Azért szomorú volt. Na, hát tegnap...
Ébrem volt egyáltalán?
Ébrem volt. Hát egyik csapatom se nyer ma. Barcelona is szar. Manchester is szar. Nem még az Interemben bízhatok. Ez volt. De aztán nem is tudom, hogy...
Egy-egy.
Nem azt tudom, csak azt nem tudom, hogy az Intermeccsen azt nem követte. Ébrem volt, de annyira aktívan nem követte. Akkor javította az Zolinak a cikkét.
Épp levegőztünk a szünetben Istivel, amikor jött le Zoli bácsi, ment haza, akkor már véget ért az olasz meccs, és kérdez, hogy na Zoli bácsi, mi volt? Mondani, hogy kis barátom, ne is kérdez, már megint ez a Ura Juventus az utolsó percben egy Kabu 11-es. Reggel megnéztem, hát Dumfries úgy lábon rúgta az Alexandrót, ahogy kell. Tehát én aztán gyűlölöm a Juventus, de az egy rohadt nagy 11-es volt, szar helyen, meg mit tudom én, de hát ez van.
Na Attila, akkor mondd meg. Ja, te hogy is, Máté mondja meg. Máté, kinek volt a legszarabb hete?
Ezek szerint Attilának.
Ha, mert csak egy négyest. Mert csak egy négyest rúgtak. Hát.
Nem egyet,
nekem
kettőt.
Kell választanom?
Hát persze. Hát mondhatod azt is, hogy neked, mert te otthon feküdtél.
Én azt gondolom, hogy hát a Csabi a legégőbb.
Miért? Elvettük a Napoli 100%-os mérlegét közvetlenül ezután tegnap.
Rettenetesen izgalmas 0-0.
Ez a meccs, nagyon jó.
Nagyon jó. Lehet, hogy megnézem. Szóval úgy gondolod, hogy a Csabi az ővé a legégőbb?
Hát ilyen, igen. Azt gondolom, hogy egy 0-6-tól egy 6-ost kapni az.
Nicolo Zaniolo most indít élő adást az Instagramon. Ebből csak a baj lehet.
És most
ebből gyerek lesz.
Ilyeneket szokott élőzni?
Nem tudom.
De hol lesz?
Megnézzem.
OnlyFans-en nézed? Vagy?
Instagram.
Lehet Paul Pierce-el van valahol pókerezni.
Hát szerintem csak mellé nyúlt, már elmúlt.
Ha annak a legrosszabb a hete, aki megállítja az addig 100%-os listavezetőt...
Így van.
Nem, mert szerintem azért ezt én bevállalom. Ezt a legszarabb
szerintem
hetet.
Szerintem is illik.
De ezt
Figyelj, vigasztaljon az, én mínusz kettőről játszottam csak meg a Chelsea-t, több nem volt a tippmixen. Nagyobb handicap nem
volt. Rakattad volna 6,5 gól fölé.
Nem volt, így is kettőtös szorzó volt rajta.
Mekkora bukta egyelőre a 2021-es évet fogadásilag?
Egy hónap ezelőtt azt mondtam, hogy bukta, most már nem mondom azt, hogy bukta.
Nem?
Vagy most már inkább nem beszél
vagy róla. Igen, a szokásos fogadói kamuval jössz, hogy hát ugye általában balanszban vagyok.
Nem, most nem.
Fülöp Lacit kéne erről megkérdezni, de csak a tegnapiról, nem úgy általánosságban.
De én Lacinak elmondtam, hogy milyen helyes hozzáállás, mind a pókerhez, mind a sportfogadáshoz, kaszinóhoz. Nálam a kicsi mínusz az már plusz.
Halkan szeretnék hozzátenni, hogy Zoltán nem csak játékvezető volt, hanem krupié is.
Nem igaz? Osztó voltam pókerteremben. A krupié az más.
Nem, mindegy.
Nem.
Jó van. Ott miket mondtak neked?
Hát azt hagyjuk. Meg hogy mit
csináltak. Fenyegettek egyébként?
Most persze.
Tehát elvágom a nyakadat, meg hasonlók voltak, vagy az idáig nem mentek-e?
Tudták, hogy nem érik fel.
Hát így ilyen, hogy mondjam, vegyes társaság volt.
mégis könnyen el tudod képzelni.
Vegyes társaság volt, és viszonylag sok pénzről szólt a dolog, úgyhogy nem voltak olyan kedvesek.
Na, Attila, hoztál egy témát.
Ja igen, hogy...
Ja, igen.
Ugye eleve már az megfogott így a bírókkal kapcsolatban, amikor még az olasz bajnokságban nem tartottunk út, hogy kertetek volna edzőt, de a Zoli már bírózott egy kiadósat, ugye a Fradi Brest utolsó perce miatt, teljes joggal teszem hozzá, szerintem ott, amikor Hásfalvi...
Nem lesz elég a kézilabda akkor, amikor tényleg a kézilabdáról beszélünk.
De azt nem gondoltam, hogy utána lesz akkor a bírózás, hogy az olasz bajnokságban kiállítanak 4 edzőt, ráadásul egyet sem szeretve egy csapat vezetőedzőjeként. Ugye kizavarták az Atalanta vezetőedzőjét, kizavarták a Rómájét, a Nápoliét.
Mourinhót?
Még küldték, nem láttam
őt. Mourinhót, hát az első félidőben beszólt, a második félidőben meg állt ugye a kis technikai zónájában kivételesen azon belül, és ott közvetlenül előtte lerántották Zaniolót, és a bíró a kezdőkörből nem ítélt semmit, mire José megfordult, és akkor átrugott majdnem nem tudom miben, mert pont akkor átrugott bele, hogy ez kirepült a stadionból, biztos. Nem tudom, hogy flakon, kulacs, vagy labda, vagy mi volt, de hatalmasat rugott bele, és akkor jött.
És kiállították Spallettit is?
Spallettit? Spalletti a legszebb sztori. Az a szép ebben a történetben, hogy mind a két edző utána megdicsérte a bírót, hogy egyébként jól vezette a meccset. Spalletti a meccs végén elkezdte Massát üldözni a pályán, hogy oda menjen gratulálni neki. De Massa elindult már lefelé, hogy ő megy az öltözőbe. És így a Spalletti ilyen méterekről szólt utána, hogy gyere már ide, de látta, hogy a bíró megy lefelé, és amikor hátrafordult a bíró, de még mindig ment az öltöző folyosó felé, akkor a Spalletti ennyit csinálta, hogy bravo! És megtapsolta. Taps, paraszt, piros. És akkor a Spalletti az ártatlan boci szemekkel, ahogy szokott, a kopasz fejével így megállt, hogy hát most miért? De hogy most tényleg jó voltál? Tehát, hogy tényleg gratulálni akartam volna, ha idejössz, csak te arra felé mentél, úgyhogy gondoltam, hogy megtapsollak. És kapott egy piros lapot. És azért tűnt nekem őszintének, mert a sajtótájékoztatón nem csak azt mondta el Kamu Bullshit, hogy egyébként jó volt a játékvezetés, hanem azt mondta, hogy bizonyos momentumokban igazából a javunkra ítélt, tehát nem tudok rá panaszkodni. De kapott egy pirosat, és nagyon fellebbezni akar az öreg.
És ugye Simone Inzaghi volt a negyedik, ugye? Tehát kiállították konkrétan az Inter, a Róma, Nápoli, meg az Atalanta vezetőedzőjét.
Pedig nem is hétvégén volt Telihold.
Hát nem. De csak ezzel kapcsolatban azt akartam volna megkérdezni, főleg Csabitól meg Zolitól, hogy mennyire része az ilyen jellegű edzői színjáték a mérkőzésnek, és hogy akár kézabdában, akár kosárlabdában ez mennyire van odatéve a pszichológiai fegyverek közé. Akár csapat felé, akár a bírók felé.
Hát szerintem kézilabdában egészen addig, amíg ez sárgalapnál megáll, hiszen ott azért sokkal nagyobb jelentősége van annak szerintem kézilabdában, hogy most egy csapatnak a vezetőedzője ott van-e a kispadnál, mint mondjuk labdarúgásban, tehát itt azért sokkal inkább másodpercről másodpercre, támadásról támadásra tudja befolyásolni. Szerintem sárgalapig az egy már-már kötelezően használható taktikai elem a játékvezetőtől, vagy az edzőtől a játékvezető felé, hogy menjen el a határig, kapja meg a sárgalapot, pláne, hogyha úgy érzi, hogy olyan a fújás, ami nagyon nem kedvez a csapatának, és utána akarva akaratlan szerintem az belekódolódik a játékvezetőkbe a meccs hátralévő részére, hogy akkor lehet, hogy eddig nem volt igazán jó. Persze van ennek kontraproduktív esete is, amikor azt mondja a játékvezető, hogy igen, beszólogatsz, itt a sárga, aztán majd lesz meg a maradék negyed órát is.
Az volt az érdekes ebben a négy piros lapban, tegnap meg tegnap előtt, hogy ez négy különböző típusú volt. Ugye Gasperini a mai napig nem tudja, hogy miért küldték el, azt mondja, nyilván folyamatosan reklamált, mert elégedetlen volt az eredménnyel, az 1-1-jel. Inzaghit azért küldték el, mert a büntetőnél reklamált, hogy menjen a bíró az anyjába, akkor azért villant. Spallettit elmeséltem, José meg ez a tipikus frusztrációs piros lap volt. Szerintem ő ott elhatározta, hogy itt most az 50 ezer néző nyomása az rajta legyen, és minden figyelmet el akart vonni arról, hogy a csapatával foglalkozzanak a nézők, úgyhogy végül ebből egy piros lap született.
Te és például Rád Gébernél mennyire volt ez benne a napirendben, amikor bedobálta a zakóját a pályára, anyázta a bírókat, vagy akár Gerendásnak, akinek külön...
Azt akartam kérdezni Zolitól,
hogy dobd be a széket, Gerendás, dobd be a széket.
Egriként voltál te Egerben vízilabda meccsen, úgyhogy éppen Gerendás külön számot adott el?
Én Egerben ilyen nagyon elvakult törzszurkoló voltam, amikor, hogyha délután 2-kor indulás volt idegenbeli meccs, akkor reggel 8-kor a Békafügyben már töltögettünk, sőt olyannyira, hogy amikor mondjuk bajnokok lettünk, és Gyuri volt az edző, akkor gyakorlatilag a fülcímpáját nyaldostam a vízben, ruhást túlott az első között beugorva, de Gerendás Gyuri szerintem pont az az edző, mint mondjuk Mourinho, hogy akkor szereted nagyon-nagyon, amikor a te csapatod edzője, viszont minden más esetben utálod. Na hát én nekem azért pár évig volt lehetőségem nagyon szeretni Gerendás Gyurit.
Idegenbeli túrákról a Baska Zalaegerszeggel folytatott sorozatából jutott eszembe egy, amikor megkérdezte a zalaegerszegi törzsszurkolót, hogy milyenek voltak a körmendi túrák. És mondta, hogy figyelj, volt olyan körmendi túra, szombat délután 6-kor volt a meccs, pénteken 4-kor indultunk el, és nem értünk oda!
Mennyi lett volna? Köszönöm szépen a témát.
Csak ugye, inkább azt szeretném kérdezni egyébként, hogy mennyi ideig működik ez. Mert én azt vettem észre, hogy amikor rendszeresen csinálják ezt a hisztériát, akkor ez idő után már így egy vávonással elintézett, hogy jó van, megint csinálja.
A Mourinho-t például már ilyen szempontból a bírók egyáltalán nem veszik
persze,
komolyan.
Persze, tehát az így nehéz.
Az én szerintem a Mourinho a hiszt... De egyébként a labdarúgásban például ennek nincs, tehát az edzők hisztie, főleg 60 ezer néző előtt a stadionban semmilyen nyomást a bírókra nem gyakorol. Vagy én nem
arról
gondolom.
Szól szerintem, hogy a játékosaid ne reklamáljanak a játékvezető. A bíró foglalkozzon veled. Te vagy
nekem volt egy edzőm egyébként, aki egy hát ez elég idegbeteg csávó volt, és nagyon könnyen föl lehetett idegesíteni, és neki ez a szövege volt, ez a dumája volt, hogy ő tényleg minden meccsen 45 perc után elkezdett anyázni meg, mit bírót, játékost, ellenfelet, stb. Tehát tényleg itt alapvetően szörnyű volt ezt olykor pályára hallgatni, és akkor rendszerint elküldték a padról. És akkor ezt már a klubon belül nem szerették, és akkor ezt mindig megbüntették pénzre. És mindig az volt a szöveg. De hát ezt csak azért csináltam, mert hogy akkor velem foglalkoznak a játékvezetők, és nem a játékosaimmal, de ez nála egy kamu szöveg volt. Tehát ez... Azért csináltam, el lehet vezetni a feszültséget.
Szerintem inkább itt nem a bíró ne a játékosaiddal foglalkozzon, hanem a játékosaid ne foglalkozzanak a bíróval. Tehát te majd reklamálsz úgy, hogy a játékosaidnak nem kell a bíróval foglalkozni.
Egyébként Olaszországban szokták ilyen után eltiltani az edzőt, vagy kötelező el is tiltani az edzőt?
Igen. Azt hiszem, hogy egy meccs az, ami automatice jár. És akkor Spallettit mondjuk csodálkoznék, ha eltiltanák, ez kicsit erős.
Mondjuk a nézőtérről nézik, akkor utána mondják, hogy felső karé, haver.
Szóval egyébként úgy szoktak, mint itt telefonon.
Első sorban kísérték Mourinho-t tegnap.
Tehát, jó kibasztak oda.
Igen. Az megvan az a videó Mourinho-ról, azt hiszem, még Tata nem edzőként, hogy ezt a 9-es pak kulacsot televízzel, így fölemeli fejmagasság, és izomból föltöz, vágja.
Meg persze. Mémként használom néha.
Meg hát ezek a bírói, vagy edzői hisztik, ezek lehetnek olyanok, hogy a saját csapatodnak boostot adjál valahogy. De annál is az jut eszembe, hogy az egyszer-egyszer működik. Balogh Tibi bácsi is egyszer megcsinálta. Női jégkorong mérkőzésen ideges volt, megfogta a kispadot, és bekúrta a jégre. De ő is azt mondta, hogy ezt csak egyszer lehet megcsinálni, utána már semmi értelme. Ha néha összefutok vele ilyen U8-as vagy U10-es tornákon, akkor mindig megkérdezem tőle, hogy Tibi bácsi, lesz üzé, kispad egy égen. Nem tudom, milyen ez a kispad, meg én már öreg vagyok, nem bírom el. Máté, bocsánat.
Csabi egyébként szerintem Popovics ennek nem mestere? A 63 másodperces kiállítás, meg ilyesmi?
De ezt ő nagyon gyakran meghúzza, pont azt akartam mondani, hogy régebben főleg, ő két dolgot szokott előszeretettel meghúzni, ha borzasztó szara kezdőtös, és mondjuk egy olyan, nem tudom, 12-2 a meccs 3 perc után, akkor lehúzza mind az ötöt a pályáról, és felküld 5 cserét, hogy akkor nézzük meg, hogy ők mit tudnak, és általában vissza tudnak jönni a meccsbe. A másik az szándékos kiállítatása, és akkor vagy az lesz belőle, hogy feláll a csapat mínusz 20-ról, vagy pedig kikapnak 35-tel, de igazából ezt ő használta fegyverként, hogy őt, és akkor ő bement az öltözőbe, mert ilyenkor a kosárdában el kell hagynod a csarnokot.
Én az Istit nézném meg egyszer ilyen edzői szerepkörben, hogy...
Jó, Istit ittasan.
Mert alelnököt már láttam hisztizni meccsen, kosármeccsen, tehát az oké.
Okay. Ott nem volt szék?
Ott nem, ott csak öt...
Nem, akkor még nem bírta el a szék.
Hogy csak 5 lépcsőként közelített a bíró felé.
Az az a meccs, amin együtt voltunk?
Az Alföldön?
Ott voltál Kecskeméten ezen a meccsen? De azon a meccsen nem voltál ott.
Peste.
Nem. Ott izé volt, ott apatikusan csöndben volt.
Igen.
Kecskemétről pedig az jut eszembe, hogy egyszer KHL Pisti elmesélte nekem, hogy ő még életében nem evett velős pacalt. Hát figyelj, Pista, ott velünk szemben van egy étterem, mindig látom kiírva, ha egyszer Budapesten jársz, akkor gyere. Megérkezett Pista, kirendelt a velős pacalt, szegény pultos nő megkérdezte tőle, tényleg minden félelem nélkül, hogy na és valami köretet, krumplit kér hozzá, Pista ránézett, szegedi vagyok, nem kecskeméti, nem eszem kenyeret, köretet. Azóta nem tudom, hogy egyébként ez csak az ő fejében létezik-e, hogy Kecskeméten esznek köretet, Szegeden nem a pacalhoz, hát a velőshöz. Na, igen, Zoltán?
Nem csak még Tibi bácsival kapcsolatban, meg a kispad bedobással. Nekem a legextrémebb ilyen edzői pályára dobós cucc, most név nélkül, az kézilabda volt másodosztály, és hát előtte vagy eltört a lába az edzőnek, vagy műtötték, és a mankó landolt a pályán.
Máté, ideje meccsre venned a mankó itt.
Mike Tomlin volt az, nem, aki elgáncsolt valakit? Vagy földre vitte a futót a vonal hát, mellett. Nem,
meg csak, a Zsozé egyébként, csak az egy Zsozé gála meccs volt, az Oli Márc, tehát az nem volt egy izé,
az vicc volt, igen.
Máté mutogatja közben egyébként a mankóját, nagyon szép kék. Tomlin nem gáncsolt el végül semmit, csak benne állt a pályán és zavarta a futót neki a mozgásra.
De nem volt véletlen,
volt egy kis kontakt.
Eltiltás.
Igen, nem volt szép, de... Iszonyú, én azért szerettem azt a szituációt, mert közben látszott a fején, hogy ilyen irgalmatlan csibész feje van közben. Én nagyon szeretem azt az edzőt. Na, jön a pokol maga. Beszélgessünk kézilabdáról, kizárólag a Szeged meccsről vagyok hajlandó beszélgetni. Attila sértődöttem, nézd már, nem érdekel a véleményed.
Nem ez miatt, de nem baj.
Hát akkor mi miatt?
Hallgass vissza a múlt heti adást, és mit mondtunk ott a két meccs eredményére?
Mit tudom én?
Na látod. Na. Most sértődöttem, nézek rád.
Az a nagyon vicces, Galuska, hogy én tudtam, hogy ezt ő fel fogja hozni a mai adásban, és eszembe jutott pont az eredmények után, hogy lefogadom, hogy Attila erre utalni fog, és teli találat.
Hát figyelj, erre lehet a legbüszkébb a múlt heti teljesítménye alapján egyet jól tippelt, majd egyszer csinálunk egy műsort, amiben Attila hülyeségeit fogjuk majd összehozni, szerintem maratoni adás lesz.
Nem lesz idő a Rossi 100-ra.
Hát majd párhuzamosan csináljuk. Futtatunk egy Rossi 100-at, illetve egy Attila hülyeségeit, majd megnézzük, melyik hosszabb. Zoltán, mekkora siker ez a, vagy mekkora eredmény ez a szegedi döntetlen?
Hát pláne az Elverum elleni vereség után azt hiszem, hogy ez még többet számít. Meg egyébként is azért a Kiel ellen, Kielben még akkor is, hogyha most a bajnokin is, illetve a bajnokin most kikaptak otthon, talán a legjobb formában lévő német csapat a Magdeburg ellen, azért ez két gyengébb eredmény egymás után. Én azt hiszem, hogy a Szegednek az egy pont mellett azért sokkal többet számít az, hogy az Elverum elleni viszonylag sima hazai vereség után, ráadásul még a meccsen belül is komoly hátrányból visszajövve, tehát inkább a hogyan volt szerintem az igazán fontos, mint maga a tény, hogy ebből egy pont összejött.
De hogy annak ugye az is része, hogy az elején meg a Szeged vezetett több góllal.
Hát igen, de ez meg szerintem még inkább négyzetre vagy köbre emeli a dolgot, hogy vezetett a Szeged 10-5-re, aztán vezetett nagyon a Kiel, és onnan sikerült játszani egy döntetlen. Szerintem ez így még jobb a végén, mint hogyha az elején vezetett volna nagyon a Szeged, és visszajött volna a Kiel, vagy csak simán vezetett volna a Kiel, és visszajött volna a Szeged.
Marci, nagyon röviden, hogy majd a kézi vezérlésből is legyen miről beszélni, milyen volt a hangulat Veszprémben?
Jó.
Bővebben?
Nagyon jó.
Te mondd már, hogy Veszprémben milyen a büfé, arról még nem beszéltem.
Életemben soha. Nem ettem még egy sportszeletet sem.
Nem is arra gondoltam, hogy mit ettél.
Hát mit tudom én? Hát én annyit tudok a Veszprémi büféről, hogy amikor kimegyek pisilni, akkor a büfé mellett megyek el, és akkor ott szoktak fogyasztani a nézők különböző. De jól néz ki, nem de. Tudom.
Jó, nem, csak nekem olyan fura, mert azért emlékszem olyanra, amikor még a Volán Dunaújváros nagy rivalizás, tehát a 90-es évek közepén megérkezett a Dunaújváros csapat a fehérvári csarnokba, beálltak a büfébe sorba, majd valaki így jött vissza, bassza meg, nincs vermut, hogy fogunk játszani?
A győri büfébe ott tettem már.
Azért az jó?
Ott egy Balaton szeretet tettem, ez nagyon jó volt.
Pirosat vagy kéket?
Jobb, mint máshol.
Várjál, hát aztán nem tudom, de nagyon jó volt.
Ebből csak egy csokis ott szabad az ilyenekből.
Hát egyébként tényleg.
De azt a Zoli fizette egyébként.
Fúha, akkor tejcsokisat vett.
Kifejezetten jó volt.
A Máté szerint a tejcsokis a finomabb.
Hallottam. Ja, hallottam, csak nem méltatom választ.
Figyelj, ne haragudj, Máté, tehát előállsz ebbe, hogy a tejcsokis a finomabb, kifekszik most otthon egy bankóval. Na Attila, mondjál valamit a kézilabda hétvégédről.
Figyelj. Ott volt Veszprémben. Szokás szerint.
Várj, az...
De most tudom, hogy nem hétvége volt, nem kell belém kötni.
Figyelj, én nagyon meglepődtem. A Fradi meccs végén kicsit meg is hatódtam részben a Zoli kommentálásán egyébként bármilyen furcsa.
Szóval, egy szeretett patron.
Szóval én azt a meccset, amikor ott a két csaló ruszki nem adta meg a Fradi hetest, ott azt a meccset eltemettem, mondom, ezek még fújnak egy hetest az oroszoknak, hogy kihozzák X-re valahogy, és bocsánat, a franciáknak, és aztán egy olyan labdaszerzés történt, ráadásul pont Hásfalvitól, aki ellen ugye nem fújták be hetest, hogy az valószínűtlen volt minden
mozdulata. Csabi, mosolyog, de tényleg tudtam.
Valószínűtlen volt minden mozdulata.
Örülök, hogy büszke vagy rá.
És az, hogy ami a közvetésen is elhangzott, hogy a Fradi megtanulta, közvetés közben még csak finomabb verzió volt, nem elveszteni ezeket a szoros végjátékokat, és aztán egy 10 perccel később kiderült, hogy megtanulta adott esetben meg is nyerni ezeket a elképesztően szoros végjátékokat. Általában ilyenek szokták elbukni a jó helyet, ami garantált egy könnyebb sorsolás mondjuk a Final Four felé. Most meg ott tartunk, hogy a Fradi 5 forduló után a Rostovval azonos pontszámmal vezeti a csoportját a BL-ben.
Akkor a női kézilabdázók taníthatnák a férfi labdarúgókat is egyébként.
Annyira éreztem.
Már vártam egyébként, hogy láttam, hogy ilyen levegővédelmű zárja már le ott a mondat közepén, mert utána úgyis majd csak a töltelékszavak jönnek, de nem akarta. Igen,
Attila, és ugye, hogyha nem végjáték, hanem az kell, hogy hogyan kell egy meccset végig kontrálni, akkor meg menjenek a receptért Győrbe. Mert szerintem meg hibátlanul kontrálja a rangadókat.
Jó, hát egy ilyen összevásárolt szupercsapatnak nem nehéz.
Szerintem még gyorsan korrigálj, amíg lehet.
Mit?
Hát, amit most mondtál.
Ja, nagyon jó csapat
akkor
a Győr.
Akkor nehéz.
Kivágjuk ezt.
De hogy vágunk, semmit nem vágunk. Figyelj, én nagyon tisztelem azt, amit a Győr csinál, tényleg elképesztő. Csak nyerjék meg a végén.
Ámen.
Na, mi van a Fradival az Európa Ligában? És hogy lesz ebből, hogy hívják ezt most? Már mindig konföderációs kupát.
De nem az.
Európai konferencia.
Hogy lesz ebből konferencia liga? Amihez ugye csoport harmadiknak kéne lenni?
Yes. Igen.
És egyelőre zacsi.
Jó, ez egy olyan csoport.
9 ponttal, azt mondja Máté.
Egy olyan csoport ez, ahonnan egyébként nem kell, és nem is lehet azt elvárni, hogy most ők akár harmadikok legyenek, az egy bravúr lenne.
Jó, hát nyilván.
Ugye... Celtic, Betis, Leverkusen, 3 jobb csapat a Fradinál, ez nem kérdés. Az, hogy a Fradi az elmúlt évek során megmutatta azt, hogy tud papíron jobb csapatok ellen meglepetést okozni, meg jól játszani, meg tovább jutni, meg pontokat szerezni, azért az nem alapvetés.
Igen, az a nagyon fura egyébként, hogy ugye a magyar labdarúgó válogatottnak, meg a Fradi labdarúgó csapatának ilyen nagyon párhuzamos sorsa volt az elmúlt pár évben. Mind a kettő képes volt meglepetés győzelmekre, és mind a kettő idézőjelbe téve egy időben került a helyére. Úgy tűnik.
Hát talán annyi különbség, hogy azért a Fradi olyan vereségeket nem nagyon szenvedett el, amire nem lehet azt mondani, hogy abszolút elfogadható, és egyébként a magyar válogatott sem, ha az Albánia meccset a helyén kezeljük, de azért ugye ott voltak ilyen hangok. Fradinál szerintem ezt senki nem mondja.
Nézd, én nagyon-nagyon vitatkoznék azzal, amit mondta, hogy egyszerre kerül a helyére. A Fradi ugyanis teljesítette a célját maximálisan. De a Fradinál a realitás az, hogy jussunk be egy csoportkörbe. Ez volt a mondás, ami sokkal inkább egy európai konferencialiga a realitás, nem egy BL vagy egy R. Ahhoz képest az elmúlt két szezonban ez a kettő van meg nekik, és bent vannak az EL csoportkörében. Onnantól kezdve, hogy bejutottak ide, nem is egy szar ágról most, a tavalyit meg ne is mondjuk, amin keresztül elmentek a BL-be. Innentől kezdve minden ajándék nekik. Akár a BL csoportkör, meg akár az ott szerzett hány pont, nem is tudom hány pontot szerztek, 4-et vagy 5-öt tavaly, meg ez, és ide lehet, hogy 0 pont lesz, teljesen mindegy.
És szóval egyébként, ha már a mai műsorban gyakran bírózunk, akkor minden ott romlott el, amikor a Leverkusen ellen elvették a góljukat.
Figyelj, ott vettek el mind a két csapatnak gólt. Tehát nem kell bírózni. Legyünk reálisak, van hár itt legalábbis. Egyébként nyugodtan szív őket. Itt nem lehet erre fogni semmit. Ennél a Fradinál ez a három csapat összességében jobb. Az, hogy lesz ebből konferenciáliga, szerintem egyféleképpen lehet. Megverik itthon a Celticet, és az utolsó meccsen a már tovább jutott csapattal játszanak, és azt mondja, hogy jó itt a Zsé csapat is, és akkor ott szerez még egy pont a Fradi, és azzal többje lesz, mint a Celticnek. Ebből csak így
azt megverik 6-tal.
Én nagyon vigyáznék a Fradi helyében. Tehát hogy bejutsz az Európai Konferencia Ligába, ott most a norvég csapatok nagyon mennek. Tehát, hogy...
azt mondjátok,
hát, ha összekerül egy olaszszal.
Ennek a Zsotta nevű csávónak az asszisztjánál láttatok már valaha nagyobbat? Amit az első gól előtt adott, ez nincs meg? Vagy ezt nem... most... Celtic Fradi.
Zsota. Ja, a Zsota basszus, azt hittem, hogy a Liverpool meccsről beszélt.
Ezért mondom, hogy Zsota nevű csávó, nem? Ő a Zsota.
Ő a Zsota, ez meg a Zsota nevű
ez
csávó.
Ez a Zsota nevű csávó.
Mi van a mezére írva? Nevű Zsota. Csávó? Ja?
Nevű nyári Zsota.
Házi feladat, jövő hétre mindannyian megnézzük a Zsota nevű csávó.
Remélhetek, nem, hát Attila az nyilván végignézte a meccset az elsőtől a 90. percig.
Hát, ahogy is elaludt.
Nem rémlik, hogy...
együtt voltatok Veszprémbe.
Hát nem, így ültem ment a stúdióba a BL felvezetőn, semmit nem
láttam. Ja tényleg, ez ilyen matiné meccs volt kedden délután.
Ez kedd fél ötös meccs volt.
És az összefoglalót se láttad?
Nem.
Csabi, senki?
Én a teljes terjedelemmel közös Eliup podcastet vettem föl, éppen akkor fölnéztem a tévére, és mondom, Fradi, élő, mi van?
Pofátlanság a Fradi meccséről beszélni akkor egyáltalán.
Nem, azt a...
senki nem látott belőle egy kockát
se. Ez ugye nem az a gól volt, amikor előnyszabályt adott a játékvezető a 16-oson belül, hogy megvárja, nem, hogy gól lesz, hanem a másik. Csak hogy az előnyszabály a 16-oson belül parasztbírók, az van.
Ez, igen, de ez a másik. Csávó a saját térfelől adott egy olyan labdát.
Hát elég jól rémlik az, hogy
előnyszabály. Erről beszélek, hogy előnyszabály a 16-oson belül van.
Ja, most arra célod, hogy Ébrahimnek a gólját nem adták meg.
Így van.
És helyette rúgtak egy 11-es,
amit... pár nappal később a Fradi meccsen megmutatta.
Rúgta volna be inkább a büntetét.
Jó, de tök mindegy, ha már berúgtuk a gólt, tehát azt meg kell adni. Na mindegy. Szóval, de...
akkor, jó, akkor nem...
Láttam, de Totti minden második
hét adott szemgólt. Szerződtetni egy bírót egy ilyen podcastbe. Hogy
minek? Egyetlen egy bírót ismerek, akivel leülnék.
Vizsgázott értékvezető van.
Kebei Péter.
Ezt akartam mondani, hogy...
Figyelj, ott már mondjuk egyébként jó lenne. Figyelj, egy Gebei Péter, Németh István. Az szem nem maradna szárazon. Na,
mi van?
Megvan a World Series párosítása. Mennyire lepődtél meg, Zoli, az Atlanta Braves-en és a Houston Astros-on? Semennyire. Most az jön.
Attól függ, melyik elképzeléshez képest, a szezon előttihez képest, vagy a LCS-ek előtt. Összességében meglepődtem egyébként külön-külön is. Bár ugye a szezon előtt mi azt tippeltük Makó G-vel, hogy New York Yankees, Atlanta Braves, aztán a Braves-et eltemettük 12-szer. Én egyértelműen azt vártam, hogy a Nemzeti Ligából a Dodgers jut majd be. Azt szerettem volna, miután a Boston kiejtette a Tampát, hogy legyen akkor inkább egy Red Sox Dodgers World Series, mert annak úgy több sztoria van, azért izgalmasabb, patinásabb csapatokról van szó, azt hiszem. a Houston nagyon sokan nem szeretik. Viszont azt hiszem, hogy így
lehet, hogy több sztoria van, de mondjuk egy Houston Dodgers World Series-nél
az pikáns lett volna, igen, de így meg szerintem ilyen, ha nem is Dávid Góliát, de egy mindenki által szimpatikusnak tartott csapat, amely összekapta magát az utolsó két hónapra, illetve a rájátszásra egy olyan ellen, amit az elvakult houstoni szurkolókon kívül nagyon más egyáltalán nem tud a szívébe zárni. Szerintem nagyon jó lesz.
Dávid és Góliát ott a hétvége után már egy kicsit elhasználtnak, tűnöm, látom.
Mert mire használtuk?
Nem tudom. Már nem tudom lassan, hogy ki Dávid és ki Góliát egyébként. De menjünk vissza egy kicsit a Houston Astrosra, amelyiknek ugye fura története van. Ők azok, akiket jellopáson kaptak, és ezért viszonylag komoly büntetéseket osztottak ki ellenük. Ugyanakkor, hogy van egy ilyen mellékvágányom, hogy nem tudom elképzelni, hogy létezik olyan baseball csapat, amelyik ne próbálná lelopni az ellenfél jeleit. Ezt ők egy kicsit szervezettebb formában, zártláncú kamerarendszerrel és egy általuk kidolgozott jelrendszerrel, miszerint a kispadon kukákat ütögettek, és így juttatták a ütőjátékosnak tudtára, hogy milyen dobás következik. Emiatt hát nagyon csúnyán meghurcolták őket, de ugyanakkor meg azt látom, hogy azért ez az Astros, ez a liga egyik legjobban összerakott csapata, amelyik 5 éven át folyamatosan eljut legalább a főcsoport döntőjéig.
Pont ezért rohadt bosszantó, amit csináltak egyébként, mert hát most nem tudom, hogy éppen hol tartanak jellopás ügyileg, feltételezem azért, hogy sehol, és ha csinálnak is ilyesmit, akkor csak inkább nem tudom, a kettes bázison lévő futó esetleg valamit próbál jelezni, tehát ez a maximum, ezt viszont tényleg mindenki csinálja. Épp ezért bosszantó, mert úgy is nyerhettek volna a bajnokságot 2017-ben, hogy ezt nem teszik meg. Idén is, sőt az elmúlt években az egyik legjobb ütő teljesítmény az egész ligában a Houstoné, csak hát nem sokan fognak nekik szurkolni. Úgyhogy mondom, ez az, ami külön szar ebben, hogy nem arról van szó, hogy egy ilyen világtalan, esélytelen, gyenge csapatról beszélnénk, hanem akkor is a liga egyik legjobbja volt, meg most is az, csak most nincs csalás.
Jó, hozok egy New England Patriots párhuzamot egyébként, akik szintén rommán nyerték saját magukat, és ők azok, akik lebuknak olyan idézőjelbe, tehát néha én idézőjelbe teszem velük kapcsolatban a csalás szót, meg néha ténylegesen megléptek olyan dolgokat, amiket mondjuk úgy, hogy nem illdomos meglépni, amikről dettó ugyanúgy nem tudom elképzelni, hogy más csapatok ne csinálnák, viszont ők azok, akik ebben megbuknak. Ebben nincs irítség, meg egyszerűbb megbuktatni egy olyan csapatot, amelyik jó, mint megbuktatni egy olyat, amelyik meg iszonyú béna, mert akkor azt mondod, hogy hú, még csalsz is, és még így is ilyen szar vagy.
Nyilván abban semmi sztori nincsen, de a baseballhoz valahol ez nem azt mondom, hogy hozzátartozik, mert ez nem jó szó. De ott is, ha belegondolsz, és arra kötnék rá, amit a Zoli mondod, hogy lehet, hogy úgy is nyertek volna, ha nem csinálják. Alex Rodriguez, Barry Bonds, lehet, hogy úgy is szupersztár lett volna, és home run rekordot döntött volna, ha nem nyúl adott esetben tiltott szerekhez. Engem inkább az érdekel sokkal inkább, hogy hol van a megbocsátás határa ebbe a történetben. A mikortól lehet azt mondani, hogy legalább már ne ez miatt emlékezzünk rá. Van egy ilyen pont? Lehet, az a kérdés.
Szerintem évtizedek.
Lehet, hogy jövőre jön a megbocsátás, majd az Astrosnak, mert hogy az analitikus táb az most már elment onnan, úgyhogy már az a lángelme, aki összerakta ezt a Houstont, ez már nincs ott ebben, úgyhogy lehet, hogy jövőre már szar lesz a Houston.
Eleve abban a bajnok csapatból is 4 vannak fontos pozícióban, tehát az összes többit már lecserélték. Hát ugye ott van Bregman van ott, Altuve van ott, Correa van ott, és ki a negyedik? Lehet, hogy McCallens, nem tudom. Tehát ők vannak 4. Nincs más ott. A dobósort 1-1 lecserélték. Olyan játékosok a szupersztárok, akik 2017-ben még legfeljebb minor ligában voltak. Volt, aki ugye a Bostont lenullázta, az a dominikai nyári ligába dobingált még 4 évvel ezelőtt. Most meg főcsoport döntő 6. meccsén nullázza le a Bostont. Tehát szerintem nagyon-nagyon jól és okosan alakították át ezt a csapatot. Fáj ezt mondani, mert gyakorlatilag a Bostonnak 2-1-es vezetés után mozdítása nem volt ebbe a szériába. És 3 meccses spamben a Boston ilyen kevés pontot nem szerzett playoffban, mint most. És ez szerintem baromira a Houston.
Nem akarsz bírózni?
Nem.
Pedig ott lehetett volna.
Dobással lehetett volna, de figyelj, Tönkreverték a Bostont, abszolút. Tehát, és ő is tényleg úgy, hogy van egy vadállatjuk, Álvarez személyében, aki ugye MVP lett 24 évesen egy főcsoport döntőben, és 50% fölötti ütést hoz. Nem normális, amit a Houston csinált. És ugye mondja az, hogy nincsen benne sztori. Persze, majd Charlie Morton biztos elő fogják szedni a 2017 után, ugye akkor még Houstoni dobó volt, most az Atlanta dobója van. De ha azt néz az Atlantában, tényleg a franchise arca végre World Series-t játszhat, ugye Freeman személyében az, hogy 1999 után játszik újra a World Series-t az Atlanta. Ez egy baromi ígéretes World Series, szigorúan szakmai alapon. Nyilván Amerikát megértem, mert a gigapiacokról senki nem jutott be. Tehát nincsen Los Angeles-i csapat a döntőbe, nincs ott a két ellenségből egyik se, tehát se Boston, se New York nincs ott. Ebből a szempontból nehéz lesz, viszont szakmailag egy kegyetlen jó World Series lehet ebből.
Hány meccs is kinyer?
6 Houston.
Csabi?
5 Houston.
Legyen romantikus 7 Atlanta.
Marci?
Milyen mondj egy számot, mondj egy számot és egy választ.
4 Atlanta.
Galuska?
De várj, először a Máté.
Ja.
8 Los Angeles.
Jó, nekem bármennyi Atlanta.
5 Houston.
Bármennyi, de Atlanta. Én azt mondom. Ugye azon az elven, hogy mindig vannak az idegesítő emberek, akik szurkolói valamilyen csapatnak, és megint van olyan, akit nem akarnék egy éven keresztül hallgatni.
És annyi csak, hogy például nekik is üzeném, hogy ez a playoff nem 2-2-1-1 rendszerben zajlik, hanem 2-3-2-ben. Tehát aki vissza akartak ugyan ezt a párharcot 4 meccs után, a bosztoni párharcot, annak gratulálok innen.
Hát nehéz ehhez bármit is hozzáfűzni, úgyhogy váltsunk egy olyan témára, ami szegény sérültünket beszédre tudja késztetni. Milyen eddig az NBA szezon, Máté?
A ritmikus gimnasztika következik.
Igen.
Nem hallottam, hogy mit kérdeztél.
Hát milyen eddig az NBA szezon?
Nagyon jó. Hát ez nagyon eliupasz jó. Parádés. Az eliupasz parádés, de egyébként...
Várjál, akkor most egy kicsit közbevágok. Tehát ezzel alapján, a mondataid alapján úgy veszem, hogy még nem láttál egy meccset se idén.
De láttam.
Benzüzemmódban, ugye? Jól sejtem.
De egyébként igen, ilyen trükkös módon nézem őket, de a lényeg az, hogy nyilván ez egy... Most te nem írtad bele az adásmenetbe, de már önmagában ennek a szezonnak az eddigi legnagyobb dolga szerintem ez a 76-os lista, ami 76-osra duzzadt 75-ről a 75 éves NBA kapcsán, de hát...
Idéznék egy mondatot, amit minden héten beleírok egyébként az adásmenetbe. Írjatok bele bátran.
Igen, és akkor én most bátran beleírok szóval.
Szokott lenni adásmenet?
Te is megszoktad kapni, te szerencsétlen.
Ne, azt kéne mondani, amit kiabáltak neki, mikor elröhögte magát, csak elfelejtett.
Ja, te langaléta.
Langaléta.
Te langaléta.
Habci.
Izé.
Rondó.
tehát ez az egész szezon úgy összességében... Tehát már az nekem egy nagyon durva, hogy tényleg vízzollabda van a Spalding helyett, hogy ez is egy ilyen újdonság, de egyébként, hogy itt van ez a Kyrie Irving, Ben Simmons őrület, tehát annyi mindenről lehet beszélni, hogy azt így el se lehet így tulajdonképpen
ne
mondani.
Kapkodj. Ne kapkodj, mi van a 76-os listával?
Szerintem a Csabiék is beszéltek róla. Nagyon nagyon érdekesen alakult. Én a Baskával ellentétben én maximálisan egyetértek azzal, hogy az 50-es listához nem nyúltak, és csak új neveket raktak bele. Az viszont engem meglepett, hogy három embert, akinek az 50-es listán már ott lett volna a helye, őket most a 75-ösnél tettek be. Mind a mellett azt mondom, hogy ketten biztos, hogy megérdemelték. Én most McAdoo-ra nem tudok mit mondani, hogy neki is oda fel kellett volna kerülnie, de a lényeg az, hogy igazából az igazolódott be, amit én korábban egy cikkben is írtam meg, amit gondoltam, hogy körülbelül 20 játékos volt az, akire szerintem mindenki azt mondta, hogy igen, ők érinthetetlenek, nekik oda kell kerülniük, és akkor volt maradék 5 hely, ami igazából így most így, hogy így alakult a helyzet, így igazából 3 hely lett, de igazából azt hiszem azon a három emberen lehet így vitatkozni, hogy ők oda kerül, oda valók-e, vagy hogy más tettél volna a helyükre. De nyilvánvalóan mindenki oda való, meg nagyon sokan álltak sorba.
Én nem mertem megkérdezni.
Nekem a Carmelo Anthony, Anthony Davis, Damian Lillard hármas az, akit én a saját listámra nem tettem volna fel. Meg nem is tettem, mert én írtam erről egy cikket, ott ők hárman nem voltak benne az én 25-ös listámban.
A sport1tv.hu-n olvashatjátok Máté cikkét. Mi tegnap rendbe raktuk ezt a listát, 4 embert ki raktunk
belőle. Még az elején van egy nagyon furcsa kérdésem lehet. Mennyire puha pocs dolog az, hogy nem rakod sorrendbe ezt a listát, csak oda szortírozol 75 nevet, és rakd össze saját magad.
Ez nem puha pocs dolog, tehát tényleg nem. Hogy hasonlítaná egy 1958-as játékost egy 2020-ashoz?
De pont az a jó a listákban, hogy tök jó vitákat generál, és mindenkit el lehet küldeni a francba, aki a listát.
De ez így is jót, generál. Mert ugye Clay Thompson, nem tudom, tehát azt írja, hogy lehet, hogy én vagyok naív azzal kapcsolatban, hogy milyen kosárlabdázó vagyok, de szerintem nekem helyem lenne ezen a listán, majd Draymond Green csapattárs rákontrázik, hogy neked az 50-be is helyed lenne.
De az mennyire kellemetlen lett volna, nagyon sokan válaszolnak neki, hogy hát igen, te vagy a naív.
Igen, de nem. És és a csapattársaitól kapott egy 77-es számom ezt, hogy akkor te vagy a 77-edik. Szóval szerintem nem puha pöcség, hogy ezt nem rakta. Ez nem lett volna jó, hogyha sorrendbe rakják.
Nekem egyébként az a fura, hogy én azt hittem, hogy ezzel, hogy nem egyszerre teszik ki, hogy ez azt fogja jelenteni, hogy sorba lesz rakva. Egyébként én azt hittem, hogy azt fogják majd csinálni a végén. De én is azt gondolom, hogy én alapvetően annak a híve vagyok amúgy, hogy most én nem tudom összehasonlítani George Mikent James Hardennel. Mert
felcsillantak itt azért a szemek.
Igen.
George Mikennél.
face más korszak.
Nagyon szerettem a videóklipjeit.
Én egyébként, ami engem felháborít, mint
Na, azt szeretném kérdezni, hogy Jannis bent, mondjuk pár jó szezonnal.
Ki is raktuk.
Oké? Sem Tony Parker, sem Ginobili.
Mi be is tettük, mint Parkert, mint Ginobili.
Jó, hát ugye te vagy a műsorvezető, ez nem volt kérdés.
De nem, megszavaz, de teljesen demokratikus volt. Hárman voltunk, kihasználtuk, hogy ott van Isti, és megszavaztak.
Aha, jó.
Egyébként ezen a...
Mertem volna ellene szavazni, biztos.
76-os listán sok hatodik ember van? Vannak hatodik emberek?
Nem nagyon.
Tehát Ginobili nálatok az nem. Egyetlen?
Ginobili az egyetlen, igen. Tony Parker Lillard helyére nálunk bekerült.
Kevin McHale.
Engem az bosszantott, hogy azért basszus, az elmúlt 25 évből, 22-ben a Spurs ott volt a playoffban. Megszakítás nélkül. Never ever.
Soha senki nem tudott ilyet.
Majdnem. Na de hagyján, de mi nyertünk 4 bajnoki címet, volt 1-2 elveszített döntő, de nekünk döntőt kell játszani.
Várj, Attila mikrofonját kihúzom.
Az nagyon fontos, hogy döntőt kell játszani itt a bajnoki címért, nem ilyen európai futball.
Szerinted mi a BL-eket hol nyertük? Magyarázd már nekem.
Hát nem az Egyesült Államokban, de nem is Norvégiában.
És hogy egy játékos volt, 5 olyan csapat van ezen a listán, amelyikből 3 játékos van bent ilyen dinasztiákban. Az utóbbi az ugye Jordan, Pippen, Rodman, Bulls 96-97. És engem azért az meglepett, hogy egyetlen egy ember Tim Duncan fért fel a listára ebből a Spursből, úgyhogy mi be is passzintottuk ide Parkert, és aztán még Ginobili-t is benyomtam, az már nem volt könnyű.
Igen, az mondjuk erős volt azért.
Miről beszélsz?
Harden helyett azért nem
olyan. Hát Harden azért, nálam Harden ebből a szempontból előrébb.
Nagyon kilógott a lólább.
Parker Lillardot bármikor aláírom.
Milyen a Milwaukee gyűrűje?
Mai napig nem tudom, hogy ez most kamu ez a QR kódos dolog, vagy nem.
Én olvastam, és én találtam is ilyen cikket, de nem láttam olyat, hogy ez működés közben, hogy működik. Tehát nekem ez hiányzik, de iszonyú vicces.
Állítólag le tudod venni a tetejét, alatta van egy QR-kód, beolvassa Jannis a telefonjával, és ott vannak a highlightok a bajnoki.
Lehet, hogy az a baj egyébként, csak a Jannis telefonjával működik.
Szóval, ha ez igaz, akkor nem
vicces. Akkor kapna ilyen gyűrűt, akkor neki mi lenne a highlight?
Ugyanaz.
Hát amikor az Olival és a Sanyival felköszöntjük. Ahogy ül a
Summer League-en és így vakarja a fejét.
Nem, hát az lenne,
amikor... A fagyizóban.
Focsizik a Jannisszal.
Az lenne neki alatta, amikor a Ricsivel, a Sanyival, meg az Olival felköszöntjük 50. születésnapja alkalmából. Magyar idő szerint 4:03. Hogy örült neki?
Valóban, hogy Richardot nem merted nem beavatni. Tehát...
Jó, nyilván.
Hát az hagyjen. Az hagyjen.
Mutattam azt a videót a gyereknek, azt mondja, Kornél milyen alacsony. Mondom, nem csak ül.
akkor mi a hagyján ezt?
Hát figyelj,
körültek. Ez egy szervező munka volt. Igen, azért Galuska és Ricsi most már nem csak sportban, hanem magas kultúrában, művészetben
igen,
is.
Hát semmi, hát figyelj, Ricsi, be fogunk menni, és akkor köszöntjük majd a Kornélt, eléneklünk neki valamit, aztán kimegyünk, az egész le fog zajlani egy perc alatt, de lehet, hogy még annyi se lesz. Aha. És mit fogunk énekelni? Ezt is viszonylag gyorsan. Ő előadta a Halász Judit féle boldog születésnapot, meg a Happy Birthday-t, itt gyorsan kiválasztottuk a Happy Birthday-t. Aha. És angolul fogjuk énekelni, vagy magyarul? Hát ezt is viszonylag gyorsan összeraktuk, hogy magyarul, de utána még így sokáig gondolkodott, és így mondta, hogy de figyelj, akkor most melyiket is énekeljük, mert arra nagyon jól kijönne a szótagszám. Na igen, nagyon jól kijön rá a szótagszám, ezért is beszéltük meg már először is azt, és ő azért háromszor vagy négyszer még nyugtázta, hogy most akkor pontosan melyiket is fogjuk meg, fölálljak közbe, vagy ülhetek, vagy tehát így.
De a videót láttátok egyébként?
Persze.
Na most ezt hallottátok, hogy karakoltunk össze-vissza.
Én kérdezni, hogy mi volt az angol dallam magyar szöveg, de akkor megvan.
De igen, tehát hogy karakoltunk össze-vissza, azért a Kovács Sándor, Faragó Richárd, Barta Zoltán ének kórus az nem annyira erős, viszont Ricsinek az volt a legnagyobb aggodalma az egésszel kapcsolatban, ami miatt ennyit kérdezősködött, nehogy össze-vissza énekeljünk. Tehát ezt mondta, hogy beszéljük meg, nehogy össze-vissza énekeljünk.
Erről magában Sanyi garancia volt, aki egyedül is képes össze-vissza bármire.
Hát ezt külön-külön is megoldjuk együtt is, tehát ez nem probléma.
Az sokkal könnyebb.
Nem huligánzt énekeld.
Miért énekelt volna huligánzt? Azért néha össze tudja szedni magát. Néha. Na hát olyan viharos köszöntés volt egyébként, hogy az ajándékot a meccs után adtuk oda, mert elfelejtettem átadni. Pedig milyen jó lett volna, hogyha megkapják az üveg viszkit, és bepuszítják maguknak közvetítés közben, Ricsi.
Aha.
Galuska videózta az egészet, a farzsebében volt a viszki, és elfelejtette odaadni, és amikor kijöttünk, és még videózott, akkor mondtam a videó végén, ott van a farzsebedben a viszki.
Hát így.
De Kornél örült, az látszott a videón.
Igen, persze. Azt rosszul látom egyébként, hogy nagyon nagy különbségek vannak most még a szezon elején ilyen leföl csapatok között. Az egyik meccset megnyered 20-szal, a másikat elveszted ugyanennyivel.
Igen, de ez az elmúlt években ez így volt. Most is így van a Heat. Ugye nagyon elkapta a Milwaukee-t, aztán utána nagyon megverték őket a következő meccsen. Úgyhogy ez most még így van, de az a jó, hogy nem lehet megmondani, hogy mi lesz keleten, nem lehet megmondani, hogy mi lesz nyugaton. Egy csomó olyan csapat van, akit egyszerűen nem tudsz hova rakni, és ha nem tudsz hova rakni, az most a másodiktól a nyolcadik helyet jelenti. Egy fogalmad nincs, hogy mennyire lesznek jók. A Lakersnél már áll a bal, úgyhogy ott hatalmas balhék vannak, tök jó.
Majd LeBron majd megmondja, hogy kit kell kirúgni, meg kit kell
egyre. LeBron az egyik védekezés után nem ment fel a támadáshoz. Négyen támadtak öt ellen, mert ő ugatott a Phoenixi padnak. Nagyon jó volt.
Hát figyelj, ebben próbált boostolni egyébként igen. A csapattársait, hogy megoldjátok ezt négyen is, majd meglátjátok.
Lett belőle kosár?
Nem.
Hát akkor meg az lett, hogy na, ezt se tudjátok megoldani nélkülem. Na és mi egyébként lesz a héten? Megint lesz ez a körkapcsolás?
Nem, most csak egy meccs lesz.
Milyen meccs?
Na, most ne kérdezni már ilyeneket, nem jó, én közvetítem, mindjárt megmondom.
Detroit, Philadelphia. Vagy Philadelphia, Detroit.
Vasárnap Dallas
következő pénteken.
Péntek hajnali egy sport, egy péntek délután négy sport, kettő, Philly Detroit.
De egyébként azt hozzá kell tenni, és szerintem a Csabi, amit mondott, az nagyjából ezzel egyenértékű, de hogy szerintem az elmúlt, minden szezon előtt elmondjuk, hogy lehet, hogy ez lesz az elmúlt időszak legjobb bajnoksága, de hogy szerintem a legkiszámíthatatlanabb és a legkiegyenlítettebb, az szerintem ez lesz most, és én tényleg nagyon, nagyon jó szezont várok.
Én is.
5 évvel ezelőtt volt a én nyugat, is. Meg LeBron James keleten. Most LeBron James már nyugaton van, és tök erős kelet. Tök jó. Kiegyensúlyozódott az egész.
Jó, mondjuk ahhoz a pár évhez képest nem nehéz izgalmasabb bajnokságot csinálni, amikor nagyjából berakhattad borítékba, hogy a Cleveland meg a Golden State játssza döntött éveken keresztül.
Hát jó, de az jó. Az 3-4 éven keresztül azt ugye elnézegeted.
Hát lehet.
Ha szereted a kosárlabdát.
Igen, a Clevelandet meg a Golden State. Nem tudom, én megőrülnék egyébként, hogyha ugyanazok a csapatok játszanak minden évben a döntőt, bármilyen sportágban.
De egyébként az egy nagyon durva időszak volt, mert az a Cleveland ott a végére már nagyon, nagyon fokhias volt, és ott már nem volt annyira alap, hogy ők oda bejutnak. És nem akarom LeBron James-t heroizálni, mert párszor megtettem, de de azért, amit ő ott csinált abban a négy évben, hogy a Cleveland ott legyen és partiba legyen azzal a Warriors-szal, az embertelen volt az a játék, amit ő ott bemutatott szerintem.
Igen, az volt az időszak, amikor én mindig veszekedtem a Cornéllal, hogy miért mondjátok azt, hogy szó nincs arról, hogy ez a csávó GOAT kategória lehetne egyáltalán.
Erről majd beszélgethetünk.
Erről nem biztos, hogy a Cornéllal kellett volna elkezdeni beszélgetni, hát, hogy Jordant letaszíthatja a trónjáról.
Igen, ezért fűztem a másik olyan embernek a mondandójának végére, akivel szintén teljesen értelmetlen erről beszélgetni.
Mert én azt mondom, hogy GOAT már nem lesz kosárlabda játékos másik a Jordan után, mert amit ő ezzel a játékkal, ami az ő időszak alatt ezzel a játékkal történt, az már nem történhet meg. És én azt mondom egyébként, hogy valószínűleg egyéni képességekben LeBron James jobb játékos, mert tanult az elődeitől, tehát egyéni képességekben ő jobb kosárlabdázó valószínűleg, mint Michael Jordan, de the greatest soha nem lesz.
Ez ugyanaz a hozzáállás, miszerint, amit Zoli bácsi szokott mondani, egyébként, hogy az aranycsapatnál jobb csapat nem lesz, mert amikor fiatal volt, akkor ők ezek voltak a jók.
Nem tudom.
Nem gondolom. Nem ugyanaz azért.
Ugye két pont van, amikor nem tudsz vitatkozni Jordan, az a 6-ból 6, meg az, hogy az első globális ikon. Kész.
Azt hittem Zoli bácsival.
Véget ér a beszélgetés.
Zoli bácsi is globális ikon.
Vele 3 pont van, de azt most nem mondom el. Inter a United?
Ja. Oh. Az a lánya barca. Na, kulturális ajánlunk. Menjetek moziba, nézzétek meg a Dűnét.
Nézzem, jó?
Figyelj, nekem, azért nézd meg.
Te olvastad a könyvet?
Azért
elkortuk könyvet.
Nem azt.
A korabeli lapokat föllapozhatod. Azért lennék kíváncsi egyébként azoknak a véleményére, akik nem olvasták a könyvet, mert én nem tudom elképzelni, hogy azok mit értenek ebből az egészből. Én imádtam.
Ez úgy hallgattam, múlt csütörtök, hogy takarodjál el moziba, és nézd meg a Dűnét, aztán beszélj.
Tehát ez múlt csütörtök. Attila, mindenkivel úgy beszélek, nekem, ahogy megérdemli.
Nekem egy haverom azt mondta, hogy mindenképpen nézd meg a filmet, mert nagyon jó, csak előtte olvasd el a könyvet.
Na, de pont.
Mondtam, hogy egy kicsit időzavarban vagyok.
De pont az, én azt gondolom, hogy a Dűne megfilmesíthetetlen pont. Ez sem filmesíti meg, vagy mutatja meg az összes rétegét, de talán ez az a verzió, ami a legközelebb áll ahhoz, hogy majd, hogy nem tökéletes megfilmesítés az összes hiányával együtt.
Na jó, elolvasom. És aztán megnézem.
Jó, rendben.
Na, úgy kell, nem?
Én nagyon kíváncsi lennék, mert egy csomó olyan dolog van benne, ami szerintem annak, aki nem olvasta, nem mond semmit, de azt így elraktuk ilyen fanservice-nek, hogy raknak bele olyan dolgokat a háttérbe, ami... De ez annyira szerte ágazó maga a sztori, hogy én nem tudom, mert tulajdonképpen ez egy 155 perces expozíció jelen pillanatban, az összes többi majd a következő filmben fog történni.
Lesz következő?
Ja.
Jó. Én leragadtam a fanservice-nél.
Az expozícióról nem is beszélt.
Akartam egy komolyat kérdezni, de nem.
Kérdezz. Próbáld meg. Kérdezz, mert utána még én is úgyis megkérdezem.
Csak ne legyen benne idegen szó.
Tehát van az eredeti könyv, meg van a könyv, meg van a régi film. És hogy ahhoz képest ez az új film.
Most nagyon sajnálom, hogy Galuska arcát nem
látja. De látja, ő látja.
Mindenki.
Figyelj, én imádom David Lynch-et, de én sem rakhatnám föl a nevemet a stáblistára azok után.
Tehát akkor ez sokkal jobb.
Hát igen, ennek van köze a könyvhöz. Annak úgy nem volt sok, nem igazából az egy ilyen nagyon-nagyon rossz félreértelmezése volt a Dűnének. Azt gondolom, bármennyire is hangulatában nem volt rossz, de katasztrofálisan nézhetetlen lett inkább.
Ez lett volna az alapkérdésem, hogy a könyvhöz melyik igazodik jobban a...
Hát ezt mondtam, hogy a Dűne továbbra is azt mondom, hogy megfilmesíthetetlen, de ez a Denis Villeneuve féle verzió áll a legközelebb ahhoz, amit filmben ki lehet ebből hozni. Hát így. Csabi, mi a kedvenc könyved, amiből csináltak filmet, és még jó is lett?
Én nagyon szerettem filmként az Egy csodálatos elmét, és aztán utána csak később tudtam meg, hogy ez igazából ugye könyvből született, és olvastam el a könyvet, és nagyon jó a könyv is. És itt nem sajnáltam, hogy először láttam a filmet, és aztán olvastam a könyvet. Általában, hogyha tudom, hogy van egy ilyen Dűne szitu, akkor először könyv, aztán film, mert az úgy többet ad, de mind a kettő nagyon jó.
De egyébként szerintem az tök jól működik, hogyha van egy jó film, és utána az összes mélységét inkább megkapod a könyvből. Attila?
Pozitív példa a 100 éves ember, aki kimászott az ablakon.
Az nagyon jó.
A negatív példa pedig a 3 testőr Afrikában. Nem tudom, én nagyon szeretem
rejtőt. Eszembe jutott a film.
Én nagyon szeretem rejtőt, és az is megfilmesítetlen kategóriát, azt a rengeteg szó...
Koncz Gábor nem volt szerinted. Zoltán?
Nekem is fordított. Én amikor moziba került a Viharsziget című film, én megnéztem egy este, és annyira felcsesztem magam az egészen, hogy még a film után megvettem ott gyorsan a könyvet, és azt elolvastam reggeli. Nekem az egy ilyen kellemes egész est és egész éjszakás program volt, ami úgy pici magyarázatot is adott, meg kicsit más megvilágításba is helyezte viszonylag gyorsan a film után a történetet.
Denis Lehántól olvasám, még könyveket nagyon jók vannak, Taki. A Titokzatos folyót filmmel együtt. Marti, olvasol?
Olvasok. Pont a...
Kedvenc könyv az Antigóné, azt olvasom.
Az itt a Micimackója.
Imádtam az Antigónét egyébként.
Én is most imádtam van, az van, várja, most van belőle egy lengyel film. Egy vagy két éves, kurva jó.
Antigonyevska.
Pont az Abigélt kellett kötelezően elolvasni most. Nem. Van egy film vagy, és könyv is, az Út, nem tudom, hogy valaki ismeri-e. Én azt még
Viggo Mortensen
filmen láttam, így van. Apukám nagyon szerette, vagy szereti. Megnéztem, és aztán most pár hónappal ezelőtt elolvastam a könyvet belőle, és az is kifejezetten jó volt, sőt, sokkal jobb is, mint a film, úgyhogy én is ezt a fordított metódust követtem, de érdemes.
Máté, lehet, hogy az Út után valami vidámat ajánl. Én imádom az Utat, csak nem könnyű nézni, és olvasni sem.
Nem, igen.
Nekem a legjobb olyan élményem életemben, hogy megnéztem egy filmet, vagyis egy film sorozatot, az egyébként a Gyűrűk ura volt, amit megnéztem. És
soha többet nem vettem a kezembe a könyvet azok után, a filmek után.
De ne, pont ezt akartam mondani, hogy én megnéztem a filmeket, és én a filmnézés közben nem jöttem rá, hogy Tolkien mekkora géniusz, és utána elolvastam a könyvet, és akkor dolgoztam fel, hogy basszus, ez az ember milyen munkát rakott le azzal, hogy ezeket a könyveket, meg a világot kitalálta a nyelvekkel, nem tudom mivel, tehát én, nekem ez volt ilyen szempontból így a legjobb élmény, és nem tudom, rossz példát most így hirtelen nem tudok mondani.
Én nagyon utáltam a Gyűrűk ura filmeket.
Valuska, de amúgy tényleg ezt már, én annyira unom, hogy minden jót utáltál.
Miért?
Hát mit tudom én, mert direkt dacból, lázadásból utálsz jó dolgokat.
Ja nem, hát ott a fejemben volt, én azt a könyvet olvastam szerintem minden évben előtte. Én nem így akartam volna ezt látni.
És neked mi a kedvenced?
Könyv? Hát a Dűne. Eddig erről beszéltem.
Hát de valami más is hozhattál volna, mint azt, ami most jó, van a moziban.
Novellás kötet.
Ez a top ever? Tehát neked ez a top most? Tehát, hogy ilyen még nem volt, ilyen pozitív élményed, hogy
a kedvenc... Nem, jó, nekem a Dűne a kedvenc könyvem 12 éves korom óta.
És annyira kb. Tetszik ez a film, annak ennél
nem ezt nem mondom, meg... sok hibája van ennek a filmnek, de ez a legközelebb ahhoz, hogy lehet ezt megvalósítani. De akkor én is hozok neked egy példát. A Devil All the Time című filmet néztem meg teljesen szűzen, úgyhogy nem tudtam, hogy mi ez. Azt néztem, hogy fú, nagyon beteg, nagyon mocskos benne mindenki, és valahogy abban a pillanatban, amikor éreztem azt, hogy vagy megtudtam, hogy van ebből könyv, akkor úgy álltam neki a könyvnek, hogy jelentősen le fogja rontani a filmélményt, mert valószínűleg tök jó mély hátteret kapsz az egészhez. Azt is ajánlom mindenkinek, be lehet az úton mellét rakni, mert ez is borzasztó depressziós. Jövő héten vidám tájmákkal érkezünk. Attila remélem bírózni fog. Valamit akartam mondani?
Nem, most rájöttem, mert nem ismerős volt ez a film, és a barátnőm nézette ezt egyszer meg velem, de az nagyon szar.
Te hülye vagy.
Vagy ilyen...
Na jó, hát figyelj.
Tényleg depresszióban
sem. Mindenki nyomorult. Hát az forzasztó. Így van.
Az szörnyű. Az, hogyha valaki megnéz, az készüljön fel, hogy másfél napig nem tér magához utána.
Te, aki az úttal jöttél az előbb...
De az más, hogy az szomorú.
Az nem nyomasztó.
De az nagyon nyomasztó, de a Devil All the Time az beteg.
Hát persze, hogy ez.
Na mindig.
Jövő héten biztos bírózunk, mert két olasz forduló lesz addig.
Oh, rendben. És hát, ha a jövő héten megtudjuk, hogy mi van a Bayern Münchennel is, adáson kívül, addig is sziasztok.
Hello.
Cső.
Sziasztok.
Hello. Sziasztok.
A műsor a Béton partnere.